Egy nyári csodák, kivogató zöld pázsit és színpompás virágpalánták, amikor a magból, egy jó ötletből szárba szökken egy virágzó közösség. Két évtizede nevelgeti a valamikori község, ma városrész, Herény közössége a Virágos Kertészeti Fesztivált. Ovis kertépítőverseny, virágszírmos utcadekorációk, virágok a népviseleten, tánc, muzsika, utcazene, ehető növények bemutatója. Illatos tavaszi séta a 22. Herényi virágúton.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
Hat óra 9 perc van, jó reggelt kívánok! Kezdődik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Adásunk első fél órájában igazi térkép különlegességeket találtak a Szegedi Tudományegyetemen. Többet is úgy kell kezelni, mint a hímes tojásokat.
Könnyomott térképek lényege, hogy lapos vagy simára csiszolt kőfelszínbe mélyítik, faragják bele ezeket a rajzolatokat, tehát a színfonalakat.
Magyar és norvég fejlesztők olyan robotok megvalósításán dolgoznak, amelyek idős otthonokban segítenék az ott dolgozók munkáját. Mai 5 perc tudományrovatunkban hallhatják a részleteket. Fél hét után a Magyarország cukormentes tortája verseny idei elődöntőjéről hallhatunk egy riportot, hiszen megvan a 6 döntős. Majd a finom falatokat letáncoljuk, ugyanis tegnap este elkezdődött a 45. országos táncház találkozó. Utána is mozgásban maradunk, és kapcsolunk a Heart Openre, ami egy 24 órás jótékonysági pádelverseny. 4:08 után érkezik a stúdióba a La Movida Cuba zenekar, akik a világjáró rovatunkban a napfényes latin-amerikai hangulatról és kubai muzsikáról mesélnek. 7:30 után a Fashion Revolution Week programjairól, fenntartató divatról és az iparák helyzetéről beszélgetek vendégeimmel. Múlt szombaton például egy pályázat keretében hulladékokból kellett az alkotóknak ruhát tervezniük.
A babák is valamilyen szinten ehhez kapcsolhatóak, hiszen az emberi testnek leképzései.
4:09 után a Meri Sportnapról is beszámolunk, érkezik hozzánk a stúdióba Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. Ezekkel a témákkal készült a szerkesztő Barta Bernadett a mai adásunkba, a hangmérnök Lajer Rita, a mikrofonnál Deák Dóra. Ébredjenek velünk!
Control.
Több száz éves térképeket találtak a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetében. A térkép ritkaságok feldolgozását, rekonstruálását és digitalizálását nem régen kezdték el. A hatalmas mappákban tartott térképekkel úgy kell bánni, mint a hímes tojásokkal. Nagy Margitnak mutatta meg a gyűjtemény eddig megtalált darabjait Sipos György, a Természet és Környezet Földrajzi Tanszék vezetője.
Hatalmas irattartónak tűnik.
Mappák, igen, irattartó mappákat látunk, amiben azokat a térképeket helyeztük el, amit most a gyűjtemény áttekintése során a Földrajzi Múzeum szakemberével úgy legfontosabbnak, legértékesebbnek értékeltünk.
Tehát ez egy közös munka.
Ez egy közös munka természetesen, hiszen ott tényleg szakavatott muzeológusok vannak, akik értenek a régi térképekhez.
Nézzünk meg egyet, még laikus szemmel is azt mondom, hogy nagyon régi.
Igen. Vannak köztük 18. sőt 17. századi térképek is, kézzel rajzolt térképek, nyomott térképek. A legidősebb térképeink Olaszországból származnak, és kifejezetten ilyen birtok térképek, tehát nem nagy területet ábrázolnak, nagyon korai térképi munkákról van szó. Velencétől északra, Treviso környékéről származnak, hát ugye a Kovutovic családnak voltak olaszországi kapcsolatai, és akkor így valahogy kerülhettek ezek a térképek.
Ki ez a Kovutovic család?
Kovutovic Manó, 1890-ben ő alapította a úgynevezett Földrajzi Intézetet, ami Magyarország első ilyen térképészeti vállalkozása volt. Mondhatjuk, ő volt gyakorlatilag a magyarországi térképészet megalapítója.
Vannak leszármazottai?
Vannak leszármazottai. Az egyik leszármazottja Amerikából pont 2009-ben járt itt, és akkor neveztük el ezt a térképgyűjteményt Kovutovic Károlyról.
Ez a térképgyűjtemény hány térképet számlál?
Ezt mi is szeretnénk tudni.
Még nem térképezték fel, úgy van?
Nem térképeztük fel a térképgyűjteményt.
És most milyen apropóból porolják le ezeket a térképeket?
Azért kezdtük őket leporolni, mert nagyon-nagyon porosak voltak, és a kis terem, ahol ezt ugye tároltuk, mert tényleg áldatlan állapotok voltak, úgyhogy majd 5-10 éve tervezzük, hogy ennek neki kéne feszülni. Hát most álltak össze, úgymond a csillagok, kiemelném ismét a Földrajzi Múzeum segítségét, illetve hát Szilasi Péter kollégám nevét szeretném kiemelni, aki most már ennek így az élére állt, és van gazdája is ennek a projektnek, és ezért tudtuk így elkezdeni.
A legrégebbi térképek között vannak az úgynevezett kőnyomott példányok is. Ezekről kérdeztük Szilasi Pétert, a Természet és Földrajz Tanszék egyetemi docensét.
A könnyomott térképek lényege, hogy lapos vagy simára csiszolt kőfelszínbe mélyítik, faragják bele ezeket a rajzolatokat, tehát a színvonalakat, a városok utcahálózatát például.
Ez a kor követelményeinek, színvonalának csúcsa volt akkor ez a technológia?
Igen, ez elterjedt volt, mert ebben lehetett nagy példányszámban is térképeket előállítani. Igazából papírtérképekkel dolgoztunk egészen az 1990-es évekig, tehát itt az, hogy a térképtárat most több évtizeden keresztül nem annyira használtuk, annak egyszerű oka az, hogy a digitalizáció utolérte a földrajzot is. A mesterséges intelligencia lehetőséget ad arra, hogy akár tájképi rekonstrukciót, tehát mintha drónnal repülnénk, olyan élményt tudunk akár majd kialakítani a VR szemüveggel, mintha az akkori időknek a tájában utaznánk.
Adódik a kérdés, hogy akkor egy interaktív kiállítást esetleg terveznek?
Természetesen igen, ötleteim megvannak erre, csak ez is az kell, mint a háborúhoz az a három dolog, tehát pénz, pénz és pénz.
Manapság műholdakról rajzolnak térképek, szinte centiméter pontosságú térképek születnek.
Rendkívül precízen centiméter pontosságú műholdképek adatai, ezt tudjuk hozzá igazítani a régi térképeket, és ezek például régészeti szempontból rendkívül izgalmasak, mert éppen beszélgettük itt a kollégákkal, hogy ahhoz, hogy hol kell egy kutatóárkot ásni, akár néhány centiméterre is mellé lehet trafálni, vagy pedig éppen bele lehet trafálni abba a várfalba. A Szeged léptékében például vannak olyan adatok, amik 20 centiméter pontossággal megmondják, hogy bástyának hol volt annak idején a pereme például. Tehát ezek rendkívül sokat segítenek a régi utcahálózatot akár azonosítani, pontosan meghatározni.
Tehát akkor most vannak a munka elején?
Hát most vagyunk a munka elején. Szó szerint kis ecsetekkel, kefékkel poroltuk itt a térképeket.
Ez majdnem olyan lehetett, mint egy régész munkája.
Hát kvázi. Térkép régész.
Azt mondta, hogy a legrégebbi térkép a 17. századból való. Elképzelhető, hogy ennél régebbi is van, csak még nem került a kezükbe?
Bármi elképzelhető. Sokkal régebbire nem számítanék, de elképzelhető.
Történetében az 1879-es szegedi nagyárvíz volt sok tekintetben a mérföldkő. Ez az árvízvédelmi tevékenységgel, illetve az azt követő vízügyi munkával kapcsolatban vannak-e térképek?
Igen, ezzel kapcsolatban is van néhány térképünk, főleg az ármentesítések előtti időszakról vannak nagyon értékes térképek. Kisebb területeket ábrázolnak, de jól mutatják az akkori tájnak a jellegét.
Lehet következtetni ezekből a térképekből az akkori táj használatra például?
Természetesen látható, hogy a mezőgazdaság különböző ágazatai milyen mértékben használják. használták a területet, a víz mennyire volt jelen például a tájban, ebből a szempontból ezek értékes adatforrások.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.
Tudomány.
Robotok az idős otthonokban. Mi kell ahhoz, hogy hasznosak legyenek és ne csak gondot okozzanak? És mi kell ahhoz, hogy az ott élők elfogadják őket? Az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének munkatársai norvég kutatókkal, illetve magyar és norvég fejlesztőkkel olyan robotok megvalósításán dolgoznak, amelyek idős otthonokban segítenék az ott dolgozók munkáját, illetve jobbá tennék az ott lakók életét. Az etológusok már tesztelték, hogy az idősek hogyan fogadják Biszkit, az etológia tanszék saját fejlesztésű robotját, amelybe beépítettek néhány a kutyákról koppintott viselkedési mintázatot. Gimes Júlia beszélgetett Miklósi Ádám akadémikus etológussal, az Etorobotika hazai megteremtőjével.
Amikor mi azt javasoljuk, hogy a kutya viselkedésének egyes aspektusait építsük be a robotokba, akkor mi sose kutya robotban gondolkodunk. Mi mindig azt mondjuk, hogy van egyfajta feladat, amit a robotnak el kell látnia, és hogyha ebben fontos az, hogy a robotnak legyenek szociális képességei, akkor a kutya a viselkedéséből tanultakat kell átültetni ebbe a robotba. Biszki egyébként úgy néz ki, mondjuk, mint egy kerekeken guruló tálca, tehát tudunk a tálcára tenni különböző tárgyakat, van egy feje, ami tud forgatni különböző irányokba, tehát rá tud nézni az embere, föl tudja venni úgy nagyjából a szemkontaktust, illetve vannak ilyen búbitái, amit képes mozgatni, sőt még pittyenő hangokat is ki tud adni, tehát valamiféle interakció képes. És az a legizgalmasabb ebben, hogy ez egy nagyon egyszerű technológia, ennek ellenére úgy néz ki, hogy tud az emberekből különböző, nem csak érzelmi viselkedéseket kiváltani, hanem akár interakciót is kiváltani, tehát az emberek elkezdenek hozzá beszélni, elkezdik a nevén szólítani, pedig hát felmerülhet az emberben, hogy biszki nem hallgat a nevére, de mégis azzal, hogy ő ilyen elemi viselkedéseket elvárhatóan mutat, és adott esetben reagál az emberi viselkedésre, az ember összerakja a fejében, hogy hát akkor ez valamiféle élőszerű lény, és elkezdünk irányába így viselkedni.
Biszkit be is vitték úgymond kipróbálni egy idősek otthonába. Hát azt gondolná az ember, hogyha valakik nem fogadnak nyitottan egy ilyen robotot, azok éppen az idős emberek. Mit tapasztaltak? Ez egy norvég-magyar kutatás része volt, ugye?
Igen. Mi nagyon izgultunk az elején, mert féltünk attól, hogy az idősek nem fogják szeretni a robotot, hogy félni fognak tőle, vagy tartani fognak tőle, de pont az ellenkező tapasztaltuk, és azóta én nagyon optimista vagyok a tekintetben, hogy ez egy új lehetőség a robotoknak az alkalmazása, és érdekes módon pont az a funkció, amit a kutyában is sokszor kihangsúlyozunk, ez a katalizátor, hogy összehoz emberek. Ez nagyon jól tud működni egy ilyen biszki típusú robotnál, mert amit tapasztaltunk ebben a kutatásban, nem ez volt egyébként a cél, de megfigyeltük, hogy a biszki részévé vált annak a közegnek, ahol ő működött. Tehát belekerült a beszélgetésekbe. Biszkiről lehet beszélni, épp úgy, mint az időjárásról, hogy mi történt vele, hogy hogyan viselkedik. Az idősek befogadták a közösségbe, tudták, hogy ez egy gép, de aztán ugye a legizgalmasabb rész volt, amikor a kutatás közepén táján így jött a kérés, hogy nem lehetne azt, hogy Biszki is részt vesz az ő játékaikban, mi csak azért izgultunk, mert hát Biszkinek azért annyira jó képességei még nem voltak játékterén, de aztán végül is sikerült kitalálni egy olyan formát, hogy Biszkivel is lehetett együtt játszani.
Tehát akkor tulajdonképpen nem játéknak tekintették, hanem minek?
Ezt nagyon nehéz megfogalmazni. Én azt mondom továbbra is, hogy a robotok azért eszközök. De hát ugye ezt tudjuk a foszilabdáról is, hogy ha a fiúk sétálnak a téren, de az ember ledob közéjük egy foszilabdát, akkor pillanatokkal tesz két csapat és elkezdenek foszizni. Ettől a labda nem változik meg, és nem is gondolkodnak róla másképpen. Szerintem a biszki is ilyen szerepeket tud eljátszani, vagy a következő generációs robotok is, és ez fontos is lenne, hogy itt maradjunk. Tehát, hogy ne próbáljuk azt meg, hogy az emberek pótoljuk robotokkal, hanem azt kéne kitalálni, hogy hogyan tudnak a robotok segíteni az embereknek, bizonyos élethelyzeteket megkönnyíteni, felszabadítani, ténylegesen támogatni őket, és ne próbáljuk azt megoldani, hogy az időseket rábízzuk mondjuk ilyen szociális robotokra, és senki ember nem megy aztán a közelükbe.
Milyen feladatokat tud Biszkinek vagy egy hasonló robotnak elképzelni ténylegesen egy idős otthonba, hogy mondjuk tehermentesítsék, vagy levegőhöz engedjék jutni az ott dolgozó gondozókat?
Meglepő módon nagyon egyszerű feladatok is sok segítséget jelentenek, vagy jelenthetnek. Ugye Biszkinek miután tálcája van, ő nagyon sok mindent tud körbevinni, kínálni. A legtöbb kísérletben egy gyümölcsöt szoktunk kínálni az időseknek, és akkor a Biszki megy körbe, és el lehet tőle venni ezeket. De az a furcsa, hogyha csak azt mondom, hogy Biszki nem csinál semmi, csak ott van. Az ott levést az úgy kell érteni, hogy jön, megy, hangot ad, oda megy valakihez, ránéz, ezzel már generál interakciót, mert vagy a robothoz kezdenek el beszélni, vagy egymással megosztanak információkat az idősek. Tehát ez a katalizátor szerep, ez szerintem nagyon fontos, különösen akkor, amikor olyan helyzetek vannak, hogy időskori memóriazavarra, demenciával küzdő emberek között tud egy ilyen robot működni, és az, hogy ott van, aktiválja ezeket az emberi viselkedésformákat, amit egyébként például az ott dolgozó gondozók azért nem tudnak megtenni, mert nagyon sok egyéb feladatuk van, de ha ott a robot jön, megy és járkál, akkor ez kivált bizonyos viselkedéseket, beszélgetnek egymással, ami egyébként fontos ahhoz, hogy az életminőségét ezeknek az embereknek is jobbá tudjuk tenni.
Reggelt kívánok, kedves hallgatóink, fél hét van, most rövid krónika következik, a stúdióban Garami Zsuzsa.
Washington kész folytatni a béketárgyalásokat a perzsa állam képviselőivel, ezért a pakisztáni fővárosba utaznak ma az amerikai kormány külön megbízottjai, jelentette be a Fehér Ház. A közleményben hangsúlyozzák, hogy Donald Trump amerikai elnök továbbra is diplomáciai úton szeretné lezárni a közel-keleti konfliktust. Újabb három név vált ismerté a leendő Tisza kormányból. Magyar Péter a Tisza párt elnöke jelentette be, hogy Vitézi Dávidot jelöli közlekedési és beruházási miniszternek, Kátai Németh Vilmost pedig szociális és családügyi miniszternek kérte fel, és Lannert Juditra bízza a leendő gyermek és oktatási miniszteri tárca irányítását. Velük együtt így már 12 név ismert a várhatóan 16 miniszteri tisztségből. Extrém terhelés mellett is jól teljesített a választás.hu honlap az országgyűlési választás hétvégéjén. Három nap alatt csak nem 700 millió lekérdezés érkezett az oldalra a világ 182 országából. Ez több mint 3 millió egyedi látogatót és 23 terabájt adatforgalmat jelentett. Csak nem 1 millióan már beadták a személyi jövedelemadó bevallásokat, a határidő május 20-án jár le. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,5 millió adózónak készítette el a tervezetet, ezek elektronikusan az SZIA-ban, az Ügyfélkapu Plus vagy a DAP azonosítással érhetők el. A bevallás elkészítésében az ingyenesen hívható 18-19-es számon, valamint az ügyfélszolgálatokon is segítenek. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, a szél nagy területen megélénkül. Napközben 20-25, késő este 15-18 fok valószínű. A híradást Naményi Krisztina szerkesztette.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
6 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! A következő fél órában megtudhatjuk, milyen desszertek lettek a Magyarország cukormentes tortája verseny döntősei, majd lemozogjuk az édességet. Szó lesz a 45. országos táncház találkozóról és a Heart Open jótékonysági pádel versenyről is. Maradjanak velünk!
A jó híre menne meshet csorba, beállok én is a torna sorba, hiszem, hogy két paralel történet a végtelenben összeérhet. Álmaimban nem ezt vártam, de felébredtem és megtaláltam. Szabad egy hely és leparkolnék, veled az időben eltévednék, de tudom-e majd ő bereli anyádat, és te nem mosod magad után a kádat. Gyűjtünk lakásra és autóra, Coelho idézett a meghívókra. Az idióta kurtizánok jutnak, de tényleg én nem ezt vártam. A filmekben csak annyit láttam, a történetet csókkal zárják, a folytatást velünk forgatták, és nem
Idén 15. alkalommal hirdették meg a Magyarország cukormentes tortája versenyt, amelyre rekordszámú nevezés érkezett. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, de végül kiválasztották azt a 6 tortát, ezek név szerint az aranyliget, harmadcsepp, magyarós kényeztetés, nyári szenvedély, ribizli keringő és szilvafácska, amelyek közül majd augusztusban kihirdetik 2026 győztes cukormentes finomságát. Barta Bernadett összeállítása következik.
A következő tortánk a szilvafácska, diós mandulalisztás fávártya van, pekándiós tej, csokoládé és a ropogósav, a szilvapüré zöldteával kombinált, fehér csokis fahéjas múz és tejcsokis kakaóporos díszítés.
Az Ecsepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrászipar Testület közös versenyén 29 tortát kóstolt végig civilekből, cukrászokból és dietetikusokból álló zsűri.
A szilvafácskán 94 g fölcsánként, legalábbis ez a szelet. A teljes torta pedig 1800 g környékén.
Göllöncsér Adrien, az Ecsepp Figyelem Alapítvány dietetikusának asztala és a mindentudó füzet, ahova felkerülnek a különböző paraméterek. Amikor megérkezik egy-egy torta, akkor ön az, aki bemutatja ezeket az alkotásokat. Utána egy szeletet megmér a kis mérleggel, természetesen van itt egy üres tányér is, amit hogyha rárak a mérlegre, akkor ugye a tányérnek a súlyát is már bele tudják ebbe kalkulálni. Mi mindent néznek dietetikusként egy tortában?
Dietetikusként is nyilván elsődleges az íz, tehát ha nem finom, nem fogják megenni az emberek, és akkor teljesen mindegy, hogy milyen beltartalmi értékkel rendelkezik a torta. De ezen túl egyébként fontos az, hogy hány kalória, hány gram szénhidrát van benne. Cukorbetegnek nem csak a szénhidrátra kell figyelnie, hanem figyelni kell a kalóriatartalmát is, mert az sem jó, hogyha mondjuk agyon van pakolva az étrend, vagy az adott étel zsírokkal, és akkor ugyanúgy nem tud figyelni ezeknek a bevitelére, tehát mind a kettőt figyelj. Dietetikai szemmel.
Itt, hogyha az alapanyagokra figyelünk leginkább, mert ugye az is számít, hogy milyen alapanyagokból dolgoznak ugye a cukrászok. Ugye általában a gyümölcsöknél az erdei gyümölcsök azok, amik inkább azt szokták mondani, hogy jó, mert hogy alacsony a cukortartalma ezeknek a gyümölcsöknek.
A gyümölcsök formájában a természetes cukor az megjelenik a tortában. Pont ezért lehet egy tortára azt mondani csak, hogy hozzáadott cukrot nem tartalmazó torták. Nem kell félni ezektől, szimplán arra kell figyelni, hogy ugye nem egyforma a cukortartalmuk a gyümölcsöknek. Valóban a pirosbogyós gyümölcsöknek alacsonyabb a szénhidrát tartalma, mint mondjuk egy banánnak, vagy egy szilvának, vagy akár egy szőlőnek. Ettől függetlenül egyik sem kerülendő, vagy gyakrabban használandó.
Az jó ízes.
A vércukorszint van, hogy magasabb, van, hogy alacsonyabb. No, de mondjuk például az Ország cukormentes tortája verseny. Mennyire kiegyenlített mondjuk?
Idén, hogy ez a 15. Magyarország cukormentes tortája verseny volt.
Nándori László, aranykoszorús cukrászmester.
Hát sok mindent megéltünk már a 15 év alatt, ugye én többször indultam, háromszor meg is nyertem, aztán azóta a zsűri munkáját segítem, és itt is volt mindenféle időszak. Hát ez az idei év, ez két dologban is különlegesebb. Ennyi induló még soha nem volt, 29 torta indult idén. Én tavaly egy picit úgy nyilatkoztam, hogy kicsit csalódott voltam, mert volt egy pár jó torta, és nagyon sok, ami nem sikerült. Viszonylag nehezen is tudtuk tavaly a döntős mezőnyt összeállítani. Idén viszont azzal együtt, vagy annak ellenére, hogy szinte dupla annyi torta indult, sokkal kiegyenlítettebb volt a mezőny.
Megújul a szakma, de azért figyel a trendekre is. Idén mi volt az, ami sláger volt, illetve az alapanyagok között, mint hogyha a mandulaliszt több tortánál szerepelt volna?
Hát a mandulaliszt az most már évek óta, szerintem a kezdetektől fogva benne van szinte minden tortának a piskótájában. Ugye a kiírásban benne van, hogy nem lehet fehér lisztet használni. Idén érdekes módon 4 vagy 5 torta mákos volt. A ribizli is volt, de érdekes módon inkább a fekete ribizli volt több tortában. Talán egy tortában volt piros ribizli, vagy ribizli. Hát ezek a szokásos, Magyarországon azért kapható gyümölcsök, amik még mindig működnek. Hát ezek a lehetőségeink, amikkel tudunk dolgozni.
Ha rágondolok hosszú évek után, mit vettél el és mit tettél hozzám? Nem tudom, hogy szembenézni mire elég, de emberként lépek most eléd. Nekem beszakadt a föld és leszakadt az ég, amire vágytam, az már nincsen rég. Túlélem-e majd, kérdezem a válaszok Istenét, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, fény kell nekem éjjel, amikor harcolok a sötéttel, jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen szó. Igen, egyetlen szó. Visszafordulni nincsen már idő, újra kezdeni nincsen elég erő. Folytatni kell, engem is vigyen el az út, elengedtem az összes háborút. Keresem a keresem, a keresem az át, meg átérzett pillanatok igazát. Ja Istenem, ugye megkapom a továbbhaladás jogát, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, egyetlen szó. Van, amikor az is elég. Sötéttel jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen szó. Igen, egyetlen szó.
óra 43 perc van, jó reggelt kívánok! Talán már ezekben a pillanatokban is zajlanak az előkészületek a Kárpát-medence legnagyobb élő népművészeti, összművészeti eseményére, a 45. országos táncház találkozó és népművészeti vására, amelyet a Táncház Egyesület szervez ezen a hétvégén. A Papp László Budapest Sportarénában ma délelőtt 10:30-tól a küzdőtéren zajlanak majd az egymást váltó táncházak, és a hatalmas teret betölti a táncosok és a népművészeti vásár forgataga. A Fonó Budai Zeneház a népzene és a néptánc egyik legfontosabb fővárosi központja. Ott készült Kovács Bernadett interjúja.
Nagy kihívás jelentett Berán Istvánnal, a Táncház Egyesület vezetőjével, hogy találjunk egy olyan helyet, ahol viszonylag csendben tudunk beszélgetni, mert hogy mindenhol szól a zene és mindenhol táncolnak. Próbálnak a hétvégére, vagy igazából ez egy általános jelenség itt a Fonóban?
Egy normál táncház, ami tánctanítással kezdődik élő zenére, és utána pedig szabad tánc van. Most éppen Maros Árpad, aki táncok vannak terítéken. Amúgy, hogy kell próbálni a táncház találkozóra, hát attól függ, hogy milyen műsorrészre készül valaki. A táncház találkozót ugye végül is a táncházak sora az adja a gerincét. Tehát arra úgy különösebben nem készülnek sem a tánctanítók, sem a zenekarok, hiszen hát azok, amire a szerkesztők őket kiválasztják, felkérik, az nekik nagyon megy. Tehát az kézben, lábban, fejben megvan. Vannak persze olyan műsorrészek, amire kell készülni, például azért előfordul koncert, gálaműsor, van verseny, van népzenei szemle, úgyhogy azért van mire gyakorolni persze.
Tehát, hogy akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy bemegy egy nem feltétlenül táncos, tehát bárki, aki érdeklődik a tánc, illetve a néphagyomány iránt, és akkor azt mondja, hogy ő szeretne becsatlakozni egy táncba, tanítsatok meg?
Igazából ezt nem kell mondani, hanem erről szól az egész. Tehát itt mindenkit nagyon szívesen látunk. A táncház találkozónak az egyik legfontosabb funkciója igazából ez az első befogadó lépcső, tehát hogyha valakinek sikerül az érdeklődését felkelteni, akkor eljön. Elég, hogyha csak kényelmes viseletben, kényelmes ruhában, cipőben jön, és gyakorlatilag tánctanítások sorozata ez, aki viszont már tudja, az nyugodtan, szabadon is tud táncolni. A Kárpát-medence tájegységeiből igazából csak szemelgetni tudunk, mert nagyon-nagyon sokféle népzene és néptánc van. A táncházban ugye az adott tájegységnek a zenei folyamataira, mondjuk csárdás, sebes csárdás, szöktetős, vagy legényes, vagy pontozó, vagy ugrós, stb. Stb. Ezeknek mind megvan a maguk stílus jegye, amit igyekszünk betartani, de azon belül igazából néhány motivumkincsel, vagy néhány tucat motivum birtokában már lehet improvizálni, és nagyon lehet élvezni. Ez a varázsa az egésznek.
Tényleg érdemes megnézni a részletes programot, viszont egy valamiről még szerintem mindenképpen érdemes beszélni. Kallós Zoltán születésének 100. évfordulója alkalmából mégiscsak ez kiemelt év.
Egész biztos, nekünk Zoli bácsi, mi csak így emlegetjük Kallós Zoltánt. Valóban a születésének 100. évfordulója volt március 25-én egyébként, de ez az egész év, ez egy emlékév. És a Kallós Zoltán alapítvánnyal összefogva ők Erdélyben működnek, több módon is megemlékezünk a táncház találkozón is. Az egyik ilyen, hogy elkészül, és a táncház találkozón fogják most bemutatni a Kallós Zoltán vándor kiállítást. Ez egy 5 modulból álló és Zoli bácsi tárgyaival, az életét feldolgozó szöveges anyaggal, fotókkal fogja bemutatni az ő életművét, amennyire lehetséges. A másik mód pedig a népzenei szemle, ami Kallós 100 népzenei szemle néven fut. Ez is egy elég különleges valami, mert nem verseny, elég szokatlan, de abból indultak ki a szerkesztő barátaim Kucera Barbara és Busai Norbert, hogy a zenetanuló növendékek általában egymással valamilyen versenyhelyzetben szoktak találkozni, és itt itt most nem. Nem versenyeznek egymással, olyan anyagokkal lehetett jelentkezni, ami Kalóz Zoltán gyűjtésein nyugszik. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok erdélyi anyag, tehát lehet mezőségi, lehet székelyföldi, lehet kalotaszegi, sőt, ugye mivel Zoli bácsi gyűjtött Gyimesben is, hosszú időn át élt Moldvában is, tehát nagyon széles a választék, és ezek a fiatalok azt a feladatot kapták, hogy ne csak egyszerűen névzenét játszanak, énekeljenek, muzsikáljanak, hanem az összeállításukban legyen tánczene mindenképpen, és a tánczenei részt szakiskolás táncosok, vagy akár a Táncművészeti Egyetem hallgatói fogják táncolni.
Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
6 óra 52 perc van, jó reggelt kívánok, mozgással, sporttal folytatjuk műsorunkat, hiszen tegnap kezdődött a Heart Open jótékonysági pádelverseny. Éjfélig pattogtak a labdák, és délben kezdődnek a mai mérkőzések. Ennek apropóján kapcsoljuk be Kell Dávidot, aki az esemény egyik szervezője és házigazdája. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm hallgatókat!
Azt hiszem, hogy pár órával ezelőtt ért haza, így hogyha éjfélig ugye pattogtak a labdák, mások is vannak így, ugye, akik mondjuk részt vettek a tegnapi eseményen. Milyen volt a hangulat, milyenek voltak a mérkőzések?
Azért az, hogy pár órája értünk, az egy icipici túlzás, hiszen azért figyeltünk arra, hogy ha nem is az egész családnak, tehát nem is ilyen jellegű családbarát, hogy a gyerekeknek, de hogy az emberkék a másnap azért tudjanak magukkal valamit kezdeni, akik mondjuk nem tartanak velünk a kétnapos rendezvény második napján. Éjfélig tartott a rendezvény, tehát 2x12 órás lesz az idei Heart Open, pontosan a mai nap is még így fog zajlani, mert pontosan ez a lényege, mert a legelső alkalom, még talán ti is emlékeztek rá, 24 óra volt egyben, az azért nem feltétlen egy bírható tempó. Minden esetre azt gondolom, hogy a 2x12 órás bontás az minden szempontból egy sokkal teljesíthetőbb és szerethetőbb formátum.
Igen, nem sokan vannak, akik túl korán kelnek, vagy mondjuk a hajnali órákban sportolni szoktak, bár vannak azért kivételek, úgyhogy lehet, hogy célszerűbb így napközbenre tervezni. Ugye a pádel egy szórakoztató közösségi sport, ilyen legjobb ütősportok keveréke, fogalmazhatok így, egy kicsit a tenisz, kicsit a squash, amiből lehet összegyúrni, de mi az, ami megragadja az embereket ebben a sportban? Miért olyan különleges?
Hát itt könnyű beszélgetni erről, hogyha ennyire felkészült már a műsorvető és a sportággal kapcsolatban. Az a helyzet, hogy én nagyjából 2,5 éve csöppentem bele ebbe a sportvilágban, mióta elkezdtünk tevékenykedni a Heart Open-nel kapcsolatban, és nagyon sokféle sportolóval találkozom, akik a teniszből érkeznek, vagy esetleg más sportákból, akár a futballból, akár vannak úszó barátaim, akik nekiálltak pádelezni, és az a helyzet, hogy a játékosságot szeretnék benne, az, hogy nagyon könnyen és gyorsan lehet vele fejlődni, az, hogy maga a sport, egy közösségi sport, tehát mi például a tenisznél egy, nem mondom, hogy magányos, de egy nem feltétlen páros sportról van szó, bár nyilván lehet párosba is játszani. A padel az eleve egy négyes sportról szól, szóval a taktika, a technika, a közben való egymással való kommunikáció, és természetesen az ellenfélnek a lehető legügyesebb, hát hogy mondjam, az ellenféle való kiszúrás, az nyilván hoz bele egy ilyen játékot. Mert hát nyilván azért a trendek világában élünk, szóval hogyha megnézzük, hogy a padelsport az elmúlt 5 évben milyen szintű emelkedést, vagy trendbeli növekedést mutatott, nyilvánvalóan szeretünk trendi dolgokat csinálni, úgyhogy sok mindennek az összhatása a padel, és nyilván én kiemelném, kommunikációval foglalkozom, hogy a brand értékét a TikTok meg az egyéb közösségi oldalak nagyon durván emelték, tehát a mémektől kezdve a meglovagolása annak, hogy külföldi sportolók, akár Cristiano Ronaldo, Messi, vagy akár mondhatom a filmes világon a legtöbb hollywoodi filmes padelezik, szóval nyilván ez mind hozzátette az őrülethez.
És a legelején kimondottan olyan barátokat említett, akik mondjuk más sportákban is jeleskednek, de hát valljuk be, hogy azért teljesen civilek, aki mondjuk nulláról szeretné megtanulni ezt a sportágat, annak is van lehetősége. Lehet, hogy az elején nagyobb izomláza lesz, de minden sporttal valahogy el kell kezdeni. És itt nem csak sportolásról van szó, hanem egy jótékonysági ügyről is. Tavaly 2 versenyükkel közel 10 millió forint támogatást tudtak összegyűjteni. Kik az idei kedvezményezettek, akiknek most szeretnének segíteni?
Igen, szóval tisztázzuk, hogy akármennyire fontos a sport, meg akármennyire szeretjük azt, hogy 2x12 órás DJ-szettek vannak ilyenkor, és tényleg olyan, mint egy mini fesztivál a Heart Open. A fő ütőere a rendezvénynek az a jótékonyság. És itt pontosan ez a lényeg, hogy a nevezési díjak is mind-mind jótékony célra mennek. Az első két alkalomnál a Tabitha gyermekhospiszháznak gyűjtöttünk, most pedig az Együtt az Autistákért Alapítvány számláján landol a pénz, azon belül is az autista mintaház működését segítjük, és arra próbálunk figyelni, hogy amellett, hogy ennyire heavy jó hangulat van, mellett az érzékenyítés végig jelen legyen, éppen ezért standokkal, meg egyéb kiegészítő programokkal nem tudnak nem belefutni a bulizó, sportoló emberek abba, hogy ez végül is egy jótékonysági rendezvény.
Aki még most szeretne csatlakozni, akár sportolóként, játékosként, ők hogyan tehetik meg a mai nap folyamán, vagy már leginkább szurkolni tudnak elmenni a többieknek?
Hát érdekes a kérdés, mert szervezőként azt kellene mondanom, hogy már lezártuk a nevezést, viszont a tegnapi napon is nagyon sok alkalom volt, és precedens volt arra, hogy jöttek sportolók csak úgy nézelődni, drukkolni, de akadnak versenyeken olyan helyek, hogy valaki nem jön el, valaki esetleg keres magam elé egy párt, mert a párja lebetegedett, és akkor vannak beugrók, de a hivatalos információ szerint már lezártuk a nevezést, tehát már csak nézni és gyönyörködni lehet a játékba, de emellett nyilvánvalóan így lehet jönni, hiszen van egy gyakorlópályánk, ahol lehet pötyögni, ki lehet próbálni magát a padelsportot, és van sok olyan padelhez köthető aktivitás, gyakorlás, vagy akár célbaütés, ami mondjuk a sportot népszerűsíti, de nem feltétlenül nyilván a verseny hivatalos keretében történik. De én ez egész családnak ajánlom egyébként a Heart Open-t, mert mondom őszintén, hogy nekünk amellett, hogy rengeteg sportolónk van. Az első két alkalom alatt 1500-an, közel 1500-an jöttek nézőként, szóval itt mindenki feltalálja magát. Én javaslom, hogy jöjjenek el. Rengeteg olyan példát tudok mondani, akik az első két alkalommal csak nézőként jöttek, azóta pedig rendszeresen játszanak a barátokkal a hétköznapokon, szóval minden szempontból rátok fog ragadni ez a sport.
Nagyon szépen köszönöm. Heart Open jótékonysági padelverseny tehát ma is délben kezdődik, és a sportkedvelők barátságos keretek között mérik össze tudásokat, ezzel egy jó cél támogatva. Erről beszéltem az imént az egyik szervezővel, Becker Dáviddal, az esemény házigazdájával.
Nem létezik szó, mindent áthidaló, mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de bennem elég. Mindegy, hogy mit van, mi bennem ali, a lélek is, nem csak az elme vali. Mert a külvilág néha hűtlen feleség, neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép.
Mikor befelé néz, akit kintről látunk,
lehet éppen boldog,
hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk.
Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
2026. április 25-én reggel 7 órakor köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit, Deák Dóra vagyok. A Szombat reggelt krónikával folytatjuk. A mikrofonnál a szerkesztő Kubicsek István és a bemondó Garami Zsuzsa.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Újabb három név vált ismerté a leendő Tisza kormányból.
Csaknem 200 orosz és ugyanennyi ukrán hadifogoly térhetett tegnap haza.
Már most érdemes a diákmunkásoknak tájékozódni a nyári lehetőségekről. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Újabb három név vált ismerté a leendő Tisza kormányból. Magyar Péter a Tisza párt elnöke Landert Juditot kérte fel gyermek- és oktatásügyi miniszternek. Az oktatás kutató bemutatkozó videójában szemléletváltás sürgetett és a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolásának jelentőségéről beszélt. A szociális és családügyi miniszter Kátai Németh Vilmos lesz, a közlekedési és beruházási minisztérium vezetésére pedig Vitézi Dávidot jelölték, aki ezt követően a Telexnek adott interjúban vázolta terveit. Hacsás Gergely összeállítása.
A Tisza kormány oktatási minisztere Lannert Judit oktatáskutató lesz.
Jelentette be a leendő kormányfő a közösségi oldalán közzétett videóban. Magyar Péter közölte, olyan oktatási rendszert szeretnének kialakítani, amely megadja a gyerekeknek a lehetőséget arra, hogy boldog és kiegyensúlyozott felnőttek legyenek.
Lehetőleg minden gyermek a legkisebb kortól szeressen oktatási intézményekbe járni, hogy a magyar oktatási rendszer felismerje a gyermekekben rejlő tehetséget, és hogy segítse kibontakozni ezt a tehetséget.
Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus szociológus. 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet egykori tudományos főigazgató helyettese, a hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagógus politika kérdéseinek ismert elemzője. Több hazai és nemzetközi kutatási projektet vezetett. A leendő miniszter bemutatkozó videójában hangsúlyozta, a magyar oktatásban szemléletváltásra van szükség.
Nagyon fontos az, hogy a gyerekek minőségi oktatáshoz jussanak, és a GDP-be is bármiben, ha nézzük, ennek komoly hatása van. De azt is kell tudni, hogy az igazán jól működő rendszerek azért ennyire jól működők, mert az alul lévőket is föl tudják húzni. Tehát nem az elit képzés húzza ki ilyenkor, ez is szép ékkő, de ha ki akarunk mozdulni ebből, akkor az alsó részt kell megmozdítani, azokat kell fölhúzni.
A leendő tárcavezető azt mondta, gyermekközpontú, más szemléletű és a kreativitást segítő tanterv kidolgozására van szükség a jelenlegi NAT helyett.
Most az iskolák búzsba kötve táncolnak, tehát úgy nem lehet 21. századi oktatást csinálni, hogy nagyon sok tantárgyat, sokféle tantárgyat kell tanítani.
Lannert Judit arról is beszélt, hogy most rengeteg a különböző mérés, amelyet azonban nem követ valós adatértékelés, így a méréseket szerinte csökkenteni kell. A leendő miniszter ugyanakkor megszüntetné a tanárok teljesítményértékelését. Hangsúlyozta, a jó oktatáspolitikának halála, ha nem hallgatja meg a véleményeket, ezért szeretné, ha a pedagógusok minél több szervezetben megosztanák tapasztalataikat, javaslataikat. A leendő kormányfő másik két minisztert is bejelentett, az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot. A magyar történelemben először egy vakhonfitársunk vezeti majd, fogalmazott Magyar Péter. Kátai Németh Vilmos korábban többször beszélt az érzékenyítés fontosságáról.
Itt nagyon nem történt meg az érzékenyítés, pedig erre komoly EU-s támogatásokat lehetett fölvenni, hogy megmutassuk azt, hogy a fogyatékkal élők igenis integrálhatók a társadalomba, sőt, hasznos tagjai a társadalomnak.
A közlekedési és beruházási miniszter Vitézy Dávid lesz, aki szakmai alapú alkotó munkát ígért. Úgy fogalmazott, haza kell hozni az Európai Uniós forrásokat az ország infrastruktúrájának megújítására, és talpra kell állítani a válságban lévő vasutat.
Budapest számára is egy óriási esélyt jelent az, hogyha megváltozik az a politika, ami leállított beruházásokat, ami gyakorlatilag egy ilyen folyamatos, mesterséges szembeállításáról szólt a magyar vidéknek és Budapestnek, hogyha ezt meg tudjuk haladni, akkor ez óriási lehetőséget nyit meg az egész ország előtt, nem csak a főváros előtt.
A budapesti Podmanicki mozgalom frakció vezetője jelezte. A felkérés után lemond fővárosi mandátumáról, de meggyőződése, hogy Budapestért is így tud most a legtöbbet tenni.
Budapest főpolgármestere úgy reagált a kinevezésre, ráfér a fővárosra és az országra is egy olyan közlekedési és beruházási miniszter, aki túllép a Budapest vidék szembeállításon, Karácsony Gergely hozzátette. A fővárosi közgyűlésben Vitézy Dáviddal olyan nagyszabású fejlesztéseket készített elő, amelyek egyszerre szolgálják Budapest és az ország érdekét.
Orbán Balázs, a távozó miniszterelnök politikai igazgatója kinevezésekre úgy reagált, a Tiszapárthoz hasonló szivárvány koalíciók jellemzője, hogy a nyilvánosság tereit meghagyják a progresszív baloldal felség területének.
A Fidesz választási kampányfőnöke hozzátette, olyan világ jön, amikor mindennél nagyobb szükség lesz a hagyományos értékek és a józan ész melletti kiállásra.
A kölcsönös katonai segítségről, az energiaárakról és a hosszú távú költségvetésről is tárgyaltak az uniós vezetők Cipruson. Az informális találkozón Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nem vett részt. Brüsszel, Berek Patrícia.
Az állam és kormányfők informális találkozója után António Costa tanácselnök kiemelte, az EU határozottan támogatja a közel-keleti konfliktus által leginkább sújtott tagállamokat. Ide tartozik például az unió soros elnökségét betöltő Ciprus, ahol a katonai támaszpontokat érték iráni támadások. Emiatt az uniós vezetők napirendre vették azt is, hogy az unió kölcsönös segítségnyújtási záradéka még nem tartalmaz műveleti, katonai tervet arra vonatkozóan, ha egy tagállamot támadás érne. A tagállami vezetők tárgyaltak Jordánia, Libanon, Szíria, Egyiptom és az öbölmenti együttműködési tanács vezetőivel is. Az unió nem része a konfliktusnak, de része lesz a megoldásnak, emelte ki a záró tájékoztatón António Costa. A tanácselnök hangsúlyozta, valódi békét csak a nemzetközi jog következetes és elvi alapokon nyugvó védelmével lehet teremteni. Az EU elsődleges célnak tekinti a Hormuzi szorosban a hajózás szabadságát, a stabil és tartós tűzszünetet, de azt is, hogy Iránnak ne lehessen nukleáris fegyvere. A hajózás szabadságának helyreállításáért Franciaország és az Egyesült Királyság vezetésével egy 50 országból álló koalíció készít elő egy többoldalú védelmi missziót. Az uniós országok összehangolják erőfeszítéseiket a magas energiaárak leszorítására és az EU energiafüggetlenségének megteremtésére. Napirenden volt a következő hosszú távú költségvetés, amiről még idén év végéig megállapodást szeretne elérni a tanácselnök. A politikó szerint főleg azért, mert tart attól, hogyha Franciaországban 2027-ben a nemzeti tömörülési jut hatalomra, megtorpedózhatja a 2028 elejétől érvényes pénzügyi keretet. A ciprusi találkozó egészen más hangulatban kezdődött Orbán Viktor jelenléte nélkül, nyilatkozta a lengyel miniszterelnök. Óriási megkönnyebbülés, hogy ezúttal nincsenek itt a tanácsteremben az oroszok, írta ki az X közösségi oldalra Donald Tusk. Bart Wever belga miniszterelnök szerint azonban Orbán Viktor nehéz partner volt, de nem volt lehetetlen dőlőre jutni vele. Távozása korán sem jelenti azt, hogy innentől minden megállapodás zökkenőmentes lesz, hiszen vannak más országok is, amelyek eltérő állásponton vannak, mint a tagállamok többsége, nyilatkozta a belga kormányfő. Név nélkül egy uniós diplomata a Politikónak úgy fogalmazott, hogy az Ukrajna EU csatlakozását ellenző vezetők többé nem bújhatnak Orbán Viktor vétója mögé. Vita van a tagállami vezetők között Ukrajna gyorsított csatlakozásáról is, miközben az ukrán elnök világossá tette, hogy országa csak a teljes értékű uniós tagságot fogadja el. Miután az európai tagállami vezetők a magyar blokkolás feloldásával gyorsan megállapodtak az ukrán kölcsönről és az Oroszország elleni 20. szankciós csomagról, Kaja Kallas főképviselő közölte, már dolgoznak a 21. szankciós csomagon is.
Csak nem 200 orosz és ugyanennyi ukrán hadifogoly térhetett tegnap haza, ez már a második fogolycsere volt ebben a hónapban.
Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy a hazatért foglyok között vannak sebesültek és olyanok is, akik ellen Oroszországban büntető eljárás indult. A szabadon engedett orosz katonák jelenleg Fehér Oroszországban vannak, ahol pszichológiai és orvosi segítséget kapnak, onnan mennek majd haza Oroszországba.
Washington kész folytatni a béketárgyalásokat Irán képviselőivel, ezért a pakisztáni fővárosba utaznak ma az amerikai kormány külön megbízottjai, jelentette be a Fehérház.
A közleményben hangsúlyozzák, hogy Donald Trump amerikai elnök továbbra is diplomáciai úton szeretné lezárni a közel-keleti konfliktust, és reméli, hogy mielőbb elkezdődhet a tárgyalás a következő fordulója Teheránnal.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Idehaza enyhén csökkent a foglalkoztatottak száma az elmúlt egy évben.
A KSH közölte, hogy márciusban átlagosan 4.646.000 embernek volt bejelentett munkahelye, 55.000-rel kevesebbnek, mint egy évvel korábban. A munkanélküliség iráta 4,5%, míg a foglalkoztatási mutató csak nem 75% volt. Összesen 223.000 regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván.
Idén is több mint 5,5 millió adózónak készítette el a NAV személyi jövedelem adóbevallási tervezetét, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője.
Linzmeier Szilvia hozzátette, a bevallások elektronikusan az SZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DAP regisztrációval érhetők el. Eddig már 1,6 millióan megtekintették, és csak nem 1 millióan pedig el is fogadták a dokumentumot. A személyi jövedelem adóbevallás határideje május 20-a.
Április 24-e reggeli friss adat szerint 970 ezeren már véglegesítették a bevallásukat. Közülük 636 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott bevallást.
Már most érdemes a diák munkásoknak tájékozódni a nyári lehetőségekről, hívta fel a figyelmet a Diák Ész főtitkára.
Majzik Nándor a Kossuth Rádióban elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan idén is április közepén nőtt az érdeklődés a diák munkák iránt. Ugyanis a hónap végén, május elején már szervezni kell a nyári helyekre a munkaerőt, illetve felkészítő képzéseken kell részt venni a fiataloknak.
Idén is, ami mindenképpen a diákok figyelmét felkelti, azok a munkalehetőségek, amiben úgymond érzik a nyárnak a hangulatát, amellett, hogy pénzt is tudnak keresni. Ide szoktuk sorolni ugye a turizmus vendéglátás területén lévő munkákat, tehát szállodák, recepció, a különböző strandok, csúszdaparkok népszerűek. A Balatonnak a népszerűsége az természetesen az idejében is kiemelkedő, főleg akkor van nagy esélye egy munkáltatónak, hogyha adott esetben mondjuk szállást is tudod biztosítani. Ez esetben ugye a diákok ezt úgy tudják elképzelni, hogy a munkát gyakorlatilag egy ilyen nyaralással összetudják kötni.
Egyre több itthon az illegálisan működő nyári gyermektábor, erre figyelmeztetnek a szakemberek. Azt mondják, nem csak az árra, az étkezésre, a szolgáltatásokra érdemes odafigyelni, hanem a működtetőt is fontos ellenőrizni.
Csak a táborfigyelő oldalán 700 lehetőség közül lehet választani, ők azt ígérik, hogy csak a biztonságos és ellenőrzött táborokat szemlézik.
Azbeszt szennyeződés gyanúja miatt forgalomkorlátozást vezettek be Kőszegen. A város 46 utcáján csak 10 kilométeres óránkénti sebességgel haladhatnak a járművek, 10 parkolót pedig elővigyázatosságból lezártak.
Mosvár megye több települését is érinti a szennyeződés. Szombathelyen a héten már egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kezdeményezték. A szennyezett zúzott követ a határmenti ausztriai bányákból szállíthatták Magyarországra.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint a 451-es főúton Csongrád határában baleset történt, a 24-es kilométernél a forgalom félpályán halad.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a kellemes tavaszi idő, a gomoly felhők mellett sok napsütéssel eső nem lesz, nagy területen élénk marad az északnyugati szél, a hőmérséklet napközben 20-25, késő este 15-18 fok között alakul, holnap hideg front érkezik, fokozatos lehűlés valószínű, de számottevő eső továbbra sem lesz.
Ez volt a Krónika hétkor, legközelebb hosszabb hír összefoglalóval délben várjuk majd Önöket. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Badacsonyi borok mustrája a fővárosban, káposztás tészta új szerepben, és klasszikus fogás ázsiai gondolkodással. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
Második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából diákok mérik össze tudásukat.
Tudtad, de nem merted bemondani?
Nem mertem bemondani, mert nem tudtam, hogy tudtam.
Izgalmas feladványok.
Hát, ilyen rafináltan gondolkodsz.
Elszánt versenyzők.
Teli találat. Ez zseniális volt. Tapsék meg Bálintot, tényleg. Ezt tudtad?
Tudtam.
Nagy diák Rákóczi teszt. Május 1-én, 20 órakor az M5 műsorán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a banán kilója csak 385 forint, a magyar sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri.
Reklámot hallottak. Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
Reggelben.
A dallamokból már kitalálhatták, hogy Latin Amerikába utazunk képzeletben, vagy inkább a stúdióba varázsoljuk a kubai hangulatot. A La Movida Cuba zenekar három tagja van itt velem, Ignacio Carballo, Michel Carballo és Benny Perez. És csatlakozott hozzánk Carballo Amorus Szilvia, Ignacio feleség, aki segít nekünk a tolmácsolásban. Jó reggelt kívánok, buenos dias!
Buenos dias!
Szerintem nem vagyok egyedül azzal az érzéssel, hogyha a latin amerikai dallamokat hallok, akkor egyből táncra perdülnék, hiszen olyan jó kedvet, lendületet, boldogságot sugároznak ezek a zenék, de nézzük meg, hogy mi mindenről szólnak a zenekar számai, dalai. És akkor fordulnék Ignacióhoz. Michel, ő válaszol?
Esa música fue hecha con una base, con un alapo.
Tehát a La Movida Cuba zenei alapjai, a szon és a salsa az alapok, és ezt keverik össze a modern zenék fajtáival, mint a reggaeton és a pop zene. És ezért is ez az együttesnek a neve a La Movida, mert ez egy ilyen mozgást.
Igen, varios ritmos, bachata, salsa.
Különböző ritmusoknak a keveredése.
Közben hallottam, hogy mondjuk a salsa, bachata, mambo, rumba, ezek azok a tánc stílusok, amiket azt hiszem ezekre a számokra is lehet táncolni, de visszatérve még arra, hogy tényleg lendületes dalokról van szó, mindig a szerelemről szól minden, vagy azért vannak komolyabb témák, amikről énekelnek? Benny?
Szerintem a legtöbben szerelmes van benne. A szeretetet és a szerelmes. A kubai zene nem csak ilyen foglalkozik ilyen téma, nem a mi szeretetet, mert ez nekünk egy kicsi furcsa, ilyen nem tudom, mert gyerekkoromban, amikor én tanult a zeneiskola, minden voltak ilyen, hogy a szeretete és a szerelmes halotta. Nincsen ilyen, hogy katonát csinálunk egy dalo, vagy a politikát csinálunk egy dalo, ami egy pici oldal. Nálunk is voltak ilyen. Nekünk a legfontos, hogy nem a negatív dolgot próbálok írogatni, hanem a pozitív dolgot. És ez a pozitív dolgot, ez a szeretetet, és a szerelme dolgot az élet. Nája volna az egész zene ilyen foglalkozunk.
Miből fakad a kubai emberekben ez a szeretet érzése? Miből jön? Mert hogy azért a világ bármely pontján, hogyha vagyunk, akkor azért vannak nehézségek. Vannak olyan pillanatok, amiket mondjuk nehezen élünk meg. Mégis azt érzékelem, hogy a zenével nagyon-nagyon át tudnak ezen lépni, és nagyon sokat tud segíteni a zene.
Ha megnézek a kubai kultúra, akkor is megnézek a kubai élet, milyen nehezen volt az egész évek óta Kuba történelem. Az ember nehéz idői nehézséget minden próbálta a pozitívot gondolkozni. Ha nem itt lenni a kubai embere, akkor már nem létezik. Ilyen idő is most is milyen nehéz időn voltak. Amikor én születtem például, akkor is tanultunk gyerekkoromban, hogy amikor pozitív dolgon próbálom tenni, és nem foglalkozni a negatív, akkor mindig tudom lépni előre. De amikor foglalkozunk a negatív dolgo, mert a negatív dolgo minden van az élet. De ha még próbálom tenni, okay, ez van, de én próbálok itt lépni és menni tovább, akkor jobban megy az élet az ember Kubában. És azért lehet látni, hogy mennyire tudtunk már ennyire ilyen nehéz idő fogni és menni.
2009-ben alapították a formációt itt Magyarországon. Hogyan indult el minden? És akkor fordulnék most Ignacióhoz, hogyha lehet.
Nacho 2009-ben még nem élt Magyarországon, viszont Benny már nagyon régóta itt élt, és Michel is már egy pár éve megérkezett szép hazánkba.
Primeramente Benny, ya estaba aquí hace ya unos cuantos años.
Éppen ezért először a La Movida Cuba egy duónak indult, tehát Benny és Michel szerencsés találkozásából született meg gyakorlatilag a La Movida Cuba.
Yo llegué aquí en el 2000.
Amikor Nacho megérkezett Magyarországra, akkor ő becsatlakozott ebbe a duóba, és így egy trió lett az együttesből. Ez gyakorlatilag a fiúk meginvitálták Nachot, hogy ő is csatlakozzon be, és legyen része az együttesnek, együtt próbálják átadni ezt az életérzést a magyaroknak.
Hogyan lehet átadni ezt az életérzést? Mi az, ami ő bennük van? És ez bárkihez szólhat ez a kérdés.
A kubaiaknak valójában a vérükben van ez az egész pozitivizmus, és ez az életszeretet, amit ők közvetítenek a zenéjükön keresztül.
Minden dolgo, ami az életünk történelen, mi próbálunk tenni a zene vidásságot tudja fordítani ez, ami a kuwaiti ember. És itt Magyarországon próbálok ezt kiadni, amikor valami koncertot játszunk, próbálok, hogy az ember tudja érezni, hogy legyen boldog. Mert mindennel van probléma, legyen jó, ha nem tudtál szólni, tudom mindegy, gyere, mozdul egy kicsi, legyen velünk, és legyen vida, legyen pozitív, mert ez fontos az élet, és jobban teszik neked. És ezt próbálom odaadni az emberre, bárhova, ahol játszunk.
Benny Perez fejezte be most a gondolatot, és azt hiszem, hogy tényleg, hogyha meghalljuk ezeket a dallamokat, a ritmusokat, akkor átsugárzik ez a boldogság. Hoztak most különböző hangszereket, ezeket nézzük meg, hogy mi micsoda, ki az, aki bemutatná.
Ez egy maraca.
Maraca?
Ami van a Nacho, ez egy guiro.
Azt megszólaltathatjuk? Megkérjük. A rumba ez, tök, igen, ami igen, olyan, ez, mint egy csörgő.
Ez gondolkozom, mint egy tök, csak uh-huh. kicsi.
Igen.
És belőle leveszik a szívenbe. Belőle van ilyen anyagó, ami le kell szedni, és utána, amikor megszárad, akkor szoktunk építeni ilyen fa belőle, és akkor fog benne van rizs.
Igen. Rizs van benne?
Aha. Vagy rizs van benne, vagy van másik fajta anyagó, mi szoktam tenni. Vagy ilyen pici bab.
Igen.
És akkor ez, a legfontos, hogy amikor ugrál, egy bent kell jönni fölött, és akkor ezt meg kell gyakorolni, hogy tudsz ezt.
A ritmusra kell azért mozgatni.
Igen, mozítani.
És mit csinál kezében, mi található?
Ez a guiro? Ez egy guiro. Ez a guiro, ez ugyanaz, mondjuk ez nem, mert ez egy műanyag meg van csinálva.
Ez a kakao
De ez egy ugyanaz fa, csak egy más fajta csinálja, ilyen hosszú.
És recéi vannak.
Igen, ez ilyen fa, ugyanaz ilyen anyagok, bocsi, mint a maraca, csak ez hosszú. És szoktuk játszani.
Cha-cha-cha, por ejemplo.
Egy cha-cha-cha, akkor ez...
Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha.
Ennyi? Elég ennyi hangszer? Jó, szoktam szintetizátort is használni, de elég ennyi?
A másik ez egy kettő fa, milyen kláve. A kuwaiti zene, a legfontos, amikor játszik bármilyen zenésze, ott van a taktus, ott van az egy.
Para bailar, para todos.
Esa es la clave. Aki akarja tanulni, táncolni, salsa, akkor ez kell megtudni, hol van az egy, amikor
egy
játszik.
Egy ilyen gyors ritmust tudnak itt improvizálni?
Un, do, tre, un, do, un, do, tre.
Jugaste con mi sentir cuando más yo te quería.
Gratulálok. Nem szeretik a hangmérnökök, ha tapsolok, de azért itt a háttérben tapsolok. Fülig ért a száma, hogy hallgattam. És esküszöm, hogy már kicsit a könnyem is belábadt a szemem, és én ezt most órákon keresztül elhallgatnám ezeket a dallamokat, de szerintem nagyon sok hallgató van így ezzel a pillanattal. Olyan könnyed, laza, tényleg sugárzik a szeretet. És mennyire érdekes, hogy pár hangszerről beszélünk, de azt hiszem a legfontosabb hangszer itt az ember szívéből áradó
de ez a fajta hangszer, ez a fajta hangszer, ami húzza a ritmus az egész.
Igen.
Mert ez a hangszer mindig szója, ez nem tudom, mint egy vonát.
Mint a gőzmozdony, igen. Milyennek találják a magyar közönséget? Azt gondolom, hogy aki tud azért mondjuk szalszát, bacsátát, vagy bármilyen latin táncot táncolni, ők azért lehet, hogy hamarabb odaállnak a trió elé, és táncra perdülnek, de mit tapasztalnak, milyen a hazai közönség, és akkor fordulok a túloldalhoz.
A magyar közönségen, jó, 30 évvel ezelőtt, amikor jött, kicsi nehéz, mert akkor kevesen voltak, aki tudja táncolni. Utána, amikor beindultunk mutatni, hogy kell gyakorolni ez az stílus, hogy lehet ilyen megtalálni a ritmus, egyre jobban beindult a Magyarországon, hogy most már nagyon sokan tudja táncolni. Azonnal jönnek. Aki nem tudja még táncolni, akkor is próbálkozik.
Azt hiszem, hogy Szilviához is fordulnék egy kérdéssel, mert hát mindig ezekkel a férfiakkal, a csapattal, a Lámovidá Kuba zenekarral tölti azért a mindennapjait. Milyen önnek ez a kubai életérzés? Ugye Ignácio feleségeként azért már évek óta találkozik ezzel a kultúrával.
Nacho főz is, és ezért az ételek mellett nálunk a zene is megtalálható ugye a konyhában, tehát ez a kettő fúziója. Minden nap főzünk, zenélünk, énekelünk.
Nagyon szépen köszönöm, jövő héten azt hiszem, hogy egy kicsit közelebbről is megismerkedünk majd a kubai gasztronómiával. A mai szombat reggelben a világjáró rovatunkba a kubai hangulatot próbáltuk egy kicsit idehozni, ebbe volt segítségemre a Lámovida Kuba együttes csapata, név szerint Ignacio Carballo, Michel Carballo és Benny Perez, illetve a tolmácsolásban segített nekünk Carballo Ambrus Szilvia. Kívánok, fél 80, ismét rövid krónika következik, a stúdióban Garami Zsuzsa.
Washington kész folytatni a béketárgyalásokat a perzsa állam képviselőivel, ezért a pakisztáni fővárosba utaznak ma az amerikai kormány külön megbízottjai, jelentette be a Fehérház. A közleményben hangsúlyozzák, hogy Donald Trump amerikai elnök továbbra is diplomáciai úton szeretné lezárni a közel-keleti konfliktust. Évtizedekig akadályozhatja a gázai övezet újjáépítését a rengeteg fel nem robbant lövedék és bomba, figyelmeztet az ENSZ. A világszervezet szerint a konfliktus 2023-os kezdete óta már több mint 1000-en haltak meg, azért, mert megpróbálták elmozdítani a romok között rekedt robbanó eszközöket. Felhívják a figyelmet arra is, hogy Gáza a világ egyik legsűrűbben lakott területe, ez pedig tovább nehezíti a lövedékek hatástalanítását. Kampányt indít a malária visszaszorítása érdekében az Egészségügyi Világszervezet. A betegség mai világnapjához kapcsolódva a WHO arra hívja fel a figyelmet, hogy napjainkban egyre több új megoldás, köztük modern vakcinák és kezelési módok állnak rendelkezésre, amelyekkel legyőzhető a kór. Erdőtüzek pusztítanak Japán északkeleti részén, több mint 3000 embert kellett kitelepíteni. 7 épület, köztük egy lakóház is leégett, de halálos áldozatokról nem érkezett jelentés. Az egyre szárazabb téli időjárás megnövelte az erdőtüzek veszélyét Japánban. Itthon folytatódik a kellemes tavaszias idő, a gomoly felhők mellett sok napsütéssel eső nem lesz, napközben 20-25, este 15-18 fok valószínű. A híradást Naményi Krisztina szerkesztette.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
Régi játékbabákból, videókazettaszalagokból, régi függönyből és elhasznált farmerekből készültek ruhaalkotások a második hulladék a kifutón pályázatra. Múlt szombaton Miskolcon mutatták be az indulók a műveket, amiket modellek viseltek. Barta Bernadett járt az eseményen.
Tamara, Zeni, meg vagy öltözve? Jó csenge!
Ruhaalkotásnál, minthogyha ilyen különleges szalagok, talán magnószalagok lennének azok, amik borítják a ruhát, és ezeket kell szépen, precízen masnira megkötni oldalt.
Videókazetta, igen, édesapámnak. Felvételei vannak rajta, azért olyan különleges.
Maga az alkotó applikálja fel a ruhát.
Kalácska Viola.
Nem családi felvételek voltak ezeken a kazettákon, hanem inkább játékfilmek.
Természetfilmek. Csak tudni kell azt, hogy apukám ilyen nagyon gyűjtögető, és kicsit nehezen adta ide, de végül így megbékélt ezzel, úgyhogy ez ilyen nagyon személyes.
A modellek felvették az első kategória ruháit. Elkészültek a frizurák, smink, és elindul a zene. Ezzel együtt a divat bemutató.
Egy nagy tapsot szeretnék kérni, hulladék a kifutón, döntő, érkezik a modell, illetve érkeznek a modellek majd, és érkeznek a szervezők.
Egyik bemutató után a másik. Összesen 4 kategóriában indultak a versenyzők. A kifutó végén pedig a zsűri. 3-an pontoztak, a délután végén pedig jött az eredményhirdetés.
Tud Éva, Kozinc Barcikáról! Gratulálom, a felnőtt egyéb kategória győztese, nyertese. Az a bizonyos gyerekkori Barbiba várom most.
Egy nagyon különleges ruhaköltemény. Én azt mondom, hogy már művészeti alkotás, ami itt a kifutón nemrég, ugye pár órával ezelőtt látható volt. Használt babákat, különböző testrészeit, fejét, kezét, lábát használta fel, és különböző módon. Tehát egészen a ruhaalkotáson keresztül még a kiegészítők is mind a baba egyes részeiből voltak. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ennek nem csak egy üzenete volt, hogy fenntarthatóság, hanem azért ennél sokkal mélyebbre egy többlet jelentést is adott rá.
Nagyon tetszett a pályázat kérés, hogy 25 év fölöttieket is versenyezhetik. De nem is a verseny volt a lényeg. Én alapvetően rajztanár vagyok, képzőművészettel is foglalkozom, és az emberi test és a saját testem mindig is érdekelt a művészeten belül. És a babák is valamilyen szinten ehhez kapcsolhatóak, hiszen az emberi testnek leképzései. Kicsi babakortól az egész felnőttig, mint a Barbie baba. Nagyon sok jelentés, nagyon nem mindegy, hogy a gyermekeink mivel hagyjuk játszani. Sok szerep van, amit egy nő vállal. Nagyon sok életszakaszban más és más. Több lábon kell érni. Az anyagválasztás, a harisnya és a barbik, meg a babák a műanyaggal kapcsolatban jöttek párhuzamban, meg az anyagában is.
A felnőttek után jönnek a juniorok, és majd együtt lesz egy csoportképünk. A junior textil kategória hulladék a kifutón alkotói pályázat első helyezettje Rusz Viktória Békés Csaba.
Felnőtt kategória után pedig kezdhetném úgy is a beszélgetést, hogy színház az egész világ. Egy műalkotás volt az, ami szintén végigjött itt a kifutón a modellen. Komplett bábjáték is akár megrendezhető lett volna azzal a ruhával, amit ön alkotott. Mennyire kedveli a színházat, vagy miért pont a színházra gondolt, amikor egy műalkotást készített?
Kicsikorom óta teljesen oda vagyok, és rajongok a színházért, és innen is jött maga az ötlet. Úgy éreztem, hogy ezzel a bábszínházas témával tudom megjeleníteni igazán azt, aki én vagyok, és amit én képviselek.
Talán a jelmeztervezés is valamennyire erről tud szólni. Ilyen jellegű ambíciói vannak esetleg?
Nekem legfőképpen a színi pálya az, ami úgy legközelebb így áll a szívemhez, és amit majd szeretnék felnőtt koromban. Azonban a színház világában úgy minden nagyon érdekel, tehát a díszlettervezéstől kezdve a jelmeztervezéstől, tervezésig teljes mértékben nyitott és érdekelt vagyok a témában.
Molnár Ági a Redesign Divatiskola alapítója, vezetője és a Hulladék a kifutón alkotói pályázat szervezője. Azon túl, hogy persze ez egy nagyon fontos téma, miért tartotta fontosnak, mind a diákok, hallgatók, mind pedig a felnőttek meg legyenek szólítva?
Nagyon fontosnak tartom magát, a környezetvédelmet eleve, és ugye ehhez hozzátartozik a szelektív hulladékgyűjtés, maga az újrahasznosítás, a hulladékfeldolgozás, és mivel évek óta gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozom, textil újrahasznosítással, workshopokkal, ezért úgy gondoltam, hogy meg kellene mutatni ezeknek a fiataloknak kreativitását, illetve azért is jó ezzel foglalkozni, mert ilyen eseményen keresztül sokkal könnyebb edukálni, nem csak a fiatalokat, hanem rajtuk keresztül ugye a szülőket, a felnőtteket is.
Már nemzetközivé vált, hiszen Kolozsvár, Kassa, innen is érkeztek pályázatok.
Természetesen nagyon örültünk és nyitottak vagyunk, viszont már tavaly tényleg az ország minden területéről jöttek, úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm és büszkeség is számunkra.
Óra 39 perc van, folytatódik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja. A zene előtt a második hulladék a kifutón pályázat bemutatott darabjairól hallhattunk egy riportot. A miskolci program is a Fashion Revolution Weekhez kapcsolódott, és a továbbiakban is erről beszélgetünk vendégeimmel. Pölc Klaudiával, a Fashion Revolution Hungary országos koordinátorával, és Ladányi Beát a tervezővel, aki a Kaleidoszkóp divat bemutató ötletgazdája. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Megvallom őszintén, hogy reggel, amikor hajnali 4 órakor kerestem a ruhatáramban a megfelelő viseletet, akkor azért így gondoltam arra, hogy hát mégiscsak olyan szakemberek jönnek a stúdióba, akik a divat területén dolgoznak, és azt hiszem, hogy ilyenkor lehet, hogy egy kicsit jobban is figyelnek arra, hogy mások mit viselnek, de közben azért nagyon fontos az, hogy nem csak a különleges alkotásokra van szükség, hanem hogy akár megosszuk ezt másokkal, kölcsönadjuk egymásnak a ruhánkat, hogy fenntarthatóak legyünk.
Így van, igazából az egész fenntartható divat, illetve tudatosabb divatfogyasztásnak az alappillére az, hogy használjuk a már meglévő ruháinkat, és tényleg igyekezzünk minél tovább ezeket körforgásba tartani. Próbáljunk meg úgy tekinteni a ruháinkra, hogy hosszú távon, nem egyszer használatos darabokként, és ezáltal ugye minél tovább hordjuk őket, annál tovább tudnak minket szolgálni, ezért fontos például, hogy milyen minőségű, milyen alapanyagból készül az adott ruhadarab.
Beállt a tervezőként, azt hiszem, hogy nagyon sok alapanyag közül lehet ma már választani, és határa csillagoség?
Hát nagyjából igen. Egyébként érdekes, mert hogy én alapvetően nem divattervezőként indultam, hanem stílus kommunikátorként, stílus szakemberként, és nagyon abba támogatom a hölgyeket, hogy tényleg egy olyan ruhatárat tudjanak kialakítani, ahol megfontoltan vásárolnak olyan darabokat, amiket jól tudnak használni, és jól áll nekünk. Szerintem minden nő ismeri azt az érzést, hogy elmegy vásárolni, megvesz valamit hirtelen impulzus vásárlásból, és utána ott marad a szekrénybe. Vagy ha ki is veszi, hogy fölpróbálja, gyorsan átöltözik mégis az esemény előtt, hogy nem az. És sokkal jobb az, hogyha tényleg tudjuk azt, hogy mi áll jó nekünk, mi az, ami illik a személyiségünkhöz, mi az, amiben jól érezzük magunkat, és egy ilyen tudatosan felépített ruhatárat kezdjünk el használni, és ebből öltözködni.
És aztán megemlíthetjük itt nyugodtan a férfiakat is, hogy nekik is talán célszerűbb lenne egy kicsit tudatosabban odafigyelni az öltözkedésükre. Lehet, hogy az interneten nagyon sok információt elolvashatunk, mert lehet, hogy van olyan, akinek most így eszébe jut az, hogy ó, de nekem erre nincs időm, hogy a ruhatáramat átnézzem, reggel csak gyorsan éppen kikapok valamit a szekrényből, de hát a szakemberek azért tudnak segíteni, és egy-egy jó tanáccsal ellátni másokat.
Igen, például most debütált Gózan Eszternek egy 66 magyar márkát összefoglaló e-bookja, ingyenesen elérhető, mert nagyon sok esetben fordulnak hozzám olyan kéréssel, igénnyel, hogy hol vásároljak. Nem ismerek magyar tervezőket, de szeretném mondjuk a lokális ipart támogatni a vásárlásommal, hiszen a fogyasztói oldalra vásárlás abszolút egy döntés, és nem mindegy, hogy milyen márkák, milyen tervezők mögé állunk be. És ezért nagyon jó az ilyen összefoglaló anyagok, illetve mi is próbáljuk a közösségi oldalainkon bemutatni a kisebb magyar márkákat, akik lokálisan gyártanak, fenntarthatóbb alapanyagokkal dolgoznak, mert tényleg kell a fogyasztóknak egy útmutató, hogy honnan is tudnak elindulni, és hogy milyen opciók vannak itt Magyarországon.
Mert azt hiszem, hogy azért már, ha a fast fashion-t nézzük, akkor annyira sok választék van, hogy néha megzavarodik egy picit az ember, hogy akkor tényleg most merre induljon el egy, nem tudom, fehér cipőt megvásárolni például.
Igen, ugye a fast fashion, illetve az ultra fast fashion megjelenésével ez a választék, ez nagyon kibővült, a trendek folyamatosan váltják egymást, és ahogy Beha is említette, ezt a túlfogyasztást generálja igazából ez a modell.
Claudia, ugye április 22-e és 28-a között tartják a Fashion Revolution Week-et, itt Magyarországon is számos programmal készülnek, mert hogy ugye a világ más pontjain is ez az a hét, amikor a fenntarthatósággal foglalkoznak a szakemberek és a civilek. Mire szeretnék felhívni a figyelmet, mi pontosan ez a hét?
A Fashion Revolution mozgalom az egy globális mozgalom, ami 2013-ban indult, a bangladesi Rana Plaza összeomlását követően. 1134 ember veszítette életét ebbe a tragédiába, és ez volt az a pont, amikor a társadalom, illetve az iparág felfigyelt arra, hogy milyen körülmények között készülnek valójában a ruháink. És a Fashion Revolution mozgalomnak az a célja, hogy a divatipar egy átláthatóbb, biztonságosabb, illetve igazságosabb hely legyen, és próbáljuk meg tényleg kicsit a fogyasztóknak és a gondolkodását kicsit tudatosabbá tenni. Szóval nekünk a legfőbb célunk itt lokálisan az edukáció, illetve az eseményszervezés, ami által próbáljuk bevonni a hazai vásárlókat.
Fordulok Beátához, és kíváncsi vagyok, hogy egy-egy esemény például hogyan tud segíteni az embereknek a gondolkodás módján. Ugye a Palma Art Space terében lesz a Kaleidoszkóp divat bemutató, mondhatjuk, hogy most így a Fashion Revolution Week-hez kapcsolódóan, de hogy tavaly már ugye külön szervezésben is megvolt. Miért fontos egy-egy ilyen divat bemutató esemény?
Hát akkor először is egy kicsit beszélnék a Palma Art Space-ről. Ez egy olyan, úgymond ilyen kis közeg, egy ilyen kis kincses sziget, ahol nagyon sok hazai alkotót lehet megtalálni. Tehát, hogy tényleg, hogy ez a hova induljanak, és nagyon sokan még mindig nem ismerik a mi kis birodalmunkat, ahogy nevezhetem így. Most már a Paloma Art Space-en belül 110 alkotó található, aki bemutatja ott a különböző alkotásait. Ez persze nem mindegyik a divathoz kapcsolódik, de nagyon sok ruhatervezőnk van, táska, cipőkészítő, ékszerkészítő, de ezen kívül vannak más különböző dolgokat alkotó társaink is, és itt a Palomar Space-en belül van több szoba, több alkotó műhely, ahol ott vannak olyan tagjaink, akik ott készítik gyakorlatilag az alkotásaikat, bármikor tehát a nyitvatartás időn belül bármikor be lehet jönni beszélgetni, magával a tervezővel megbeszélni dolgokat. És úgy éreztük, hogy még mindig nem ismernek elég, és akkor, hogy szervezzünk eseményt, így jött az, meg maga a hely is nagyon adta a lehetőséget, hogy na, akkor itt csináljunk egy divat bemutatót, és akkor mutassuk meg az itteni alkotóknak a munkáit különböző összeállításokban. És így indult el a divatban mutató, aminek utána kitaláltuk a Kaleidoszkop nevet, ami egy kicsit képviseli azt a sok színűséget, sok formát, sokféle stílust, amit még képviselünk így a divatban mutatón.
És mondhatjuk, hogy azért a programnak van egy tematikája is, azért készülni, fel van adva a lecke, úgymond a tervezőknek.
Igen, mert először csak elindultunk úgy, hogy divatbemutató, és utána végig gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha minden divatbemutatónknak lenne egy ilyen tematikája, amivel megpróbálnánk kicsit motiválni az alkotókat, hogy új szempontból egy kicsit kreatívabban közelítsék meg a dolgokat, illetve az, hogy akár így több alkotó egymással kapcsolódva gondolkodjon az adott témába, és úgy alakítsunk ki szerteket.
Áruljuk el azért, hogy
igen,
mi az idei.
Metamorfózis lett az idei témánk, amiben ugyebár az átalakulás, és ebbe sok minden belefér, nagyon belefér az, hogy régi anyagok, ruhák átalakulnak, és új szerepet kapnak, de ugyebár van olyan nálunk is, aki például a régi Herendi Zsolnai összetört porcelánokból készült ékszereket, vagy például nekem most az egyik kollekcióm az ilyen idős nénik hagyatékából megvásárolt régi hímzett, horgolt terítők, amikben rendkívül sok értékes kézi munka van, és én ezeket álmodtam bele most a ruháimba.
Hamarosan mi közösen tovább álmodunk, mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Fenntarthatóságról, divatról beszélgettünk az előző percekben, vendégem a stúdióban Pölcz Klaudia, a Fashion Revolution Hungary országos koordinátora, és Ladányi Beáta tervező, a Kaleidoszkóp divatbemutató ötletgazdája, és azt hiszem, hogy erről a témáról még van mit kifejtenünk. Beáta a zene előtt azt említette, hogy vannak olyan alapanyagok, amelyeket régen mondjuk akár az idősebb asszonyok, nők horgolt tárgyakat használtak, és ezt most újra lehet hasznosítani, vagy be lehet építeni egy új kollekció. Nézzük meg Klaudiával, hogy miért fontos az, hogy akár visszanyúljunk régi olyan tárgyakhoz, vagy anyagokhoz, amelyek lehet, hogy csak ott porosodnak a szekrényben.
A divatiparban azért nagyon nagy mennyiségű a túltermelés is, ezáltal rengeteg textil hulladék keletkezik globális szinten. Évente 92 millió tonna textil hulladékról beszélünk, az Európai Uniós átlag pedig 12 kg per fő. Ezek ugye elég nagy számok, és ha belegondolunk, hogy ezek már meglévő, legyártott ruhadarabok, kész anyagok, amiket újból fel tudnánk használni, akkor miért ne tennénk? Sajnos világszerte ez az arány 1%, amit ténylegesen újrahasznosítunk, illetve újrafeldolgozunk. Ezért nagyon jól látni az ilyen kezdeményezéseket, amik így az upcyclingra, az újrahasznosításra fókuszálnak, mivel a már meglévő alapanyagokat, megunt darabokat nagyon jól újra lehet hasznosítani, és tényleg egy új értéket lehet ezáltal teremteni.
Igen, csak ilyenkor bennem felmerül az, hogy én nem tudok varni, nem nagyon van képzelőerőm ahhoz, hogy mondjuk hogyan párosítsak különböző anyagokat, miközben nagyon sok olyan civilt is látok, aki otthon megpróbálkozik azzal, hogy nem tudom, mondjuk egy szoknyából felsőt készít, mert hát ugye a divat szakemberei, ők természetesen értenek ezekhez az apróságokhoz.
Nekünk így a Fashion Revolution hét alatt is számos ruhajavító, illetve ilyen upcycling workshopunk van. A Momével együttműködve, illetve a Momo Műhely Múzeumban is lesz egy ilyen látható javítás workshop, aminek igazából az a lényege, hogy nyugodtan mutassuk meg, ha az adott ruha meg van javítva, nem kell eltüntetni, fel lehet díszíteni. Van például egy japán technika is, ami kifejezetten ennek az egyedülállóságát emelik ki. Szóval mi igyekszünk így a workshopjainkkal, a eseményeinkkel, kerekasztal beszélgetésekkel edukálni, és tényleg lokálisan változást elérni.
Azt hiszem, hogy minden ruha kifejez valamit, ugye vannak, akik lehet, hogy annyira nem foglalkoznak azzal, hogy mi van éppen rajtuk, mert mondjuk a kényelem a legfontosabb. Szerintem ezek az emberek is megérthetőek. Persze, akik a divat területén dolgoznak, ők azért szerintem jobban odafigyelnek, hogy a szethez illő, mondjuk fülbevaló legyen az ember fülében. Beátához fordulnék, hogy amikor mondjuk a Kaleidoszkóp divat bemutató zajlott az elmúlt évben, és elmentek az érdeklődők, akkor mit tapasztalt, hogy mondjuk így az önismeret mennyire jelenik meg, akár egy mondjuk egy ilyen modellnél, aki bemutatja a ruhát, de olyan személyeknél is, akik mondjuk szemezgetnek ezekből a szép darabokból.
Igen. Nagyon fontos az önismeret szerepe, tehát hogy tényleg, hogy tisztában legyünk magunkkal, és hogy mi az, amiben jól érezzük magunkat, mi az, ami tud minket képviselni, és hogyha tényleg ilyen kellő önismerete vagyunk, akkor tudjuk azt, hogy mihez nyúljunk. És az, hogy most valaki szereti a kényelmes öltözéket, az még azért nem zárja ki, hogy mondjuk ne legyen egyedi a megjelenése, ami őt jobban képviseli. Tehát, hogy össze lehet ezeket ötvözni. A tapasztalatunk az volt, hogy nagyon szeretik a bemutatóinkat, akik eljönnek hozzánk látogatók. Egyrésztről, mert tényleg vannak olyanok, akiknek nincs így elképzelésük, hogy mit mivel társítsanak, és itt látnak sokszor meglepő érdekes dolgokat, ami kicsit kinyitja a szemüket, vagy elindítja a fantáziájukat. Nem feltétlenül muszáj pont ugyanazt lekövetni, de így tényleg ilyesmit is lehet, egy ilyen összeállítást. Másrésztről, ami nálunk nagyon fontos és szempont volt, amikor elkezdtük ezt a divat bemutató sorozatunkat szervezni, hogy húsvérnők legyenek a kifutón, különböző testalkattal, különböző magassággal, különböző korosztályú hölgyek jelennek meg nálunk, és akkor így a nézők is sokkal jobban tudnak azonosulni, hogy hát egy olyan hasonló karakterű nő, hogy néz ki ebbe a ruhába, mint amilyen én vagyok.
Ugye ma a Palama Art Space terében lesz a Kaleidoszkóp divat bemutató. Hány órakor fog kezdődni?
14 órától kezdődik. 17 óráig fog várhatóan tartani. Két blogban lesznek a kifutások. Közben lesz egy szünet, hogy körbe tudjanak nézni nálunk ott a műhelyekben, bemutató termekben a látogatók, és amit még fontos elmondani, hogy helyileg, ugyebár ez a 5. kerület Kossuth Lajos utca 14-16 szám alatt, és a rendezvényünk ingyen látogatható, tehát mindenkit várunk nagy szeretettel, akár csak pár percre ugorjon be, és nézze meg azt a hangulatot, ami nálunk lesz ma.
Azt hiszem, hogy nagyon sok inspirációt lehet gyűjteni, meg ahogy korábban említette, szerintem a szakemberekkel is nyugodtan lehet beszélni, egy-két tanácsot kérni. Klaudiához fordulnék még azért egy kicsit globális szinten is megtekinteni azt, hogy mi Magyarországon, nemzetközi szinten hol állunk így a fenntarthatóság, a tudatosság szintjén? Mennyire vagyunk tudatosak?
A nyugati viszonylathoz képest azért még van hova fejlődni. Nyugat-Európában azért már sokkal bevett szokás, hogy a second hand darabok, illetve a vintage ruhák felé mennek az emberek, amikor a vásárlásra kerül sor. De ahogy látom itt Magyarországon, és itt az utóbbi pár évben azért rengeteg fenntartató divathoz kapcsolódó esemény, meg kerekasztal beszélgetés került megszervezésre, és egyre több érdeklődőt tud bevonzani ez a téma. Sokan azt mondják, hogy hát engem nem is érdekel a divat, hogy tudnék ehhez kapcsolódni. Igazából a divat mindenkinek az életének a része, hiszen mindenki felöltözik reggel, és nem mindegy, hogy a ruháinkkal mit sugárzunk, illetve az is nagyon fontos, hogy hogyan érezzük ugye ezekbe a ruhákba magunkat. Szóval ezért is nagyon fontos, hogy az önazonos öltözködés, hogy tényleg minket tudjon tükrözni, és ebbe beletartozik akár a kényelem is. És igazából ezért nagyon jók ezek a helyek, mint a Paloma Art Space, ahol tényleg egy olyan közegbe tud kerülni a vásárló, különböző inspirációs helyen, ahol tud izgalmas ruhadarabokat találni.
Még így a végén adjunk egy-két jó tanácsot, hogy hogyan tudnánk fenntarthatóbbak lenni. Én például szoktam a barátnőimmel cserélgetni a ruháinkat, vagy ha valaki már meguntam, de még jó állapotban van, akkor van, hogy azt én hordom, és akár egy kicsit az ő stílusát is kipróbálhatom. Mi az, amit tehetünk még?
Érdemes ellátogatni akár ilyen lakásbutikvásárokban, gardróbvásárokban. Ma a Metón lesz egy ruhacsere és workshop eseményünk, az is ingyenes. Nagyon izgalmas, hogy kinek mit rejt a gardróbja, és ez a körforgásos divatnak is a lényege, hogy a már meglévő dolgokat a lehető legtovább tudjuk használni.
Nagyon szépen köszönöm. A Fashion Revolution Week kapcsán a fenntartható divat helyzetéről és a tudatosságról hallhattak itt a Szombat reggel stúdiójában. Vendégem volt Pölcz Klaudia, a Fashion Revolution Hungary országos koordinátora, és Ladányi Beáta tervező, a Kaleidoszkóp divat bemutató ötletgazdája. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Hétvégi információs magazinja.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dóra vagyok. 8 óra van, így krónikával folytatjuk műsorunkat. A bemondó Garami Zsuzsa. Washington kész folytatni a béketárgyalásokat a perzsa állam képviselőivel, ezért a pakisztáni fővárosba utaznak ma az amerikai kormány külön megbízottjai, jelentette be a Fehérház. A közleményben hangsúlyozzák, hogy Donald Trump amerikai elnök továbbra is diplomáciai úton szeretné lezárni a közel-keleti konfliktust. A hormuzi szoros azonnali megnyitása alapvető fontosságú a világ számára, jelentette ki az Európai Tanács elnöke, miután Cipruson egyeztetett a regionális partnerekkel. António Costa a megbeszélést követően kiadott közleményében hangsúlyozta, a közel-keleti háború már eddig is katasztrofális következményekkel járt. Az infrastruktúrára és a világgazdaságra nézve a helyzet pedig tovább romlik. Évtizedekig akadályozhatja a gázai övezet újjáépítését a rengeteg fel nem robbant lövedék és bomba, figyelmeztet az ENSZ. A világszervezet szerint a konfliktus 2023-as kezdete óta már több mint 1000-en haltak meg azért, mert megpróbálták elmozdítani a romok között rekedt robbanó eszközöket. Az áldozatok csak nem fele gyermek. Felhívják a figyelmet arra is, hogy Gáza a világ egyik legsűrűbben lakott területe, ez pedig tovább nehezíti a lövedékek hatástalanítását. Csak nem 200 orosz és ugyanennyi ukrán hadifogoly térhetett tegnap haza, ez már a második fogolycsere volt ebben a hónapban. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy a hazatért foglyok közül vannak sebesültek és olyanok is, akik ellen Oroszországban büntető eljárás indult. A szabadon engedett orosz katonák jelenleg Fehér Oroszországban vannak, ahol pszichológiai és orvosi segítséget kapnak, onnan mennek majd haza Oroszországba. A foglyok visszatérését az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok közvetítette. Idehaza újabb három név vált ismerté a leendő Tisza kormányból. Magyar Péter a Tisza párt elnöke jelentette be, hogy Vitézi Dávidot jelöli közlekedési és beruházási miniszternek. Kátai Németh Vilmost pedig szociális és családügyi miniszternek kérte fel, és Lannert Juditra bízza a leendő gyermek és oktatási miniszteri tárca irányítását. Velük együtt így már 12 név ismert a várhatóan 16 miniszteri tisztségből. Az új kormány bevezeti a mentők kiérkezési idejének nyilvános közzétételét. Erről a leendő egészségügyi miniszter írt közösségi oldalán, ahol a Népszava egyik cikkére reagált, amelyben a mentődolgozók szövetsége azt állítja, akár a legsúlyosabb esetek is feltorlódhatnak. Hegedűs Zsolt szerint ez az eset is rávilágít arra, milyen állapotban van ma a mentőszolgálat. Extrém terhelés mellett is jól teljesített a választás.hu honlap az országgyűlési választási hétvégén. Három nap alatt csaknem 700 millió lekérdezés érkezett a világ 182 országából. Ez több mint 3 millió egyedi látogatót és 23 terabájt adatforgalmat jelentett. A választás.hu mögött álló rendszer 2024-ben a közigazgatási adatbázisok közül az elsők között állt át a felhő technológiára, ami jóval rugalmasabb működést biztosít. A honlapon az eredmények egész évben megtekinthetők, megkönnyítve ezzel a kutatók és elemzők munkáját. Csaknem 1 millióan már beadták a személyi jövedelemadó bevallásukat. A határidő május 20-a. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,5 millió adózónak készítette el a tervezetet. Ezek elektronikusan az SZIA-ban, Ügyfélkapu Plusz vagy a DAP azonosítással érhetők el. Eddig már 1,6 millióan megtekintették, 920 ezeren véglegesítették, közülük 628 ezeren módosítás nélkül elfogadták a dokumentumot. A honlapon megtalálható tájékoztatóanyagok mellett az ingyenesen hívható 18-19-es számon, valamint az ügyfélszolgálatokon is segítenek a bevallásban. Folytatódik a kellemes tavaszias idő a gomoly felhők mellett sok napsütéssel, eső nem lesz, a szél nagy területen megélénkül, napközben 20-25, este 15-18 fok között alakul a hőmérséklet, holnap pedig hideg front érkezik, fokozatos lehűlés valószínű, de számottevő eső továbbra sem lesz.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Gól nélküli döntetlen a labdarúgó NB1 31. fordulójának nyitányán. Pók Karolina 5. lett a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. Betlehem Dávid arany, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet nyert a nyíltvízi úszók ivizai világkupa versenyén. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nem hozott gólt a labdarúgó NB1 31. fordulójának nyitó mérkőzése. A Kazincbarcika 0-0-es döntetlent játszott a vendég MTK-val. A Kazincbarcika kapusa Juhász Bence, Cingérkocka Henriettának nyilatkozott.
Az MTK 18 lövéséből 5 talált kaput, és bravúrod is volt. Kapuszemszögöl, milyen volt ez a mérkőzés?
Elég idegörlő volt itt a vége, de egyénileg sikerült hozzátenni ahhoz, hogy 0-0 maradjon a mérkőzés. Nagyjából elégedett vagyok a srácokkal is, próbáltak mindent a pályára kitenni, sajnos ez most egy 0-ra futott a 0-0-ra. Gratulálok az MTK-nak, és magunknak is.
A mérkőzés előtt Kutor Attila a mentális állapotot is szóba hozta. Ilyen szempontból helytáltatok?
Minden mérkőzésen úgy megyünk ki a pályára, már hiába döltem matematikailag is a sorsunk. Az utolsó két meccsen se fogjuk engedni, hogy bárki kivégezzen minket.
Ha már ezt említed, akkor mennyire nyomta rá ez, hogy már a lényegi kérdések eldőltek a játékra, a mérkőzésre?
Abszolút nem nyomta rá. Próbálunk játszani, amint lehet a pályán. Nagyjából sikerült is ezt megvalósítanunk. A vége fele, mint említettem, kicsit idegörlő volt, ezért próbáltam a idővel szórakozni, de jól teljesítettünk.
A Kazincz Barcika kapusa Juhász Bence után az MTK támadóját, Jüreg Gábort is megszólaltatta Zinger Kocka Henrietta.
Nem kezdtük jól a meccset, nem tudtunk reagálni arra, hogy nagyon betömörültek, és ezáltal nem tudtunk sok helyzetet kialakítani az első fél időbe. Szerencsére a második az már jobban sikerült, de ott volt, hogy nagyot védett a kapus, volt, hogy a végén egy-egy passzok, de úgy érzem, hogy végig a kezünkben volt a mérkőzés, sajnálom, hogy nem tudtuk megnyerni.
Pontot szereztetek az elsőt a Kazincz Barcika ellen, a 3-ból 2 mérkőzésen játszottál, de azért talán meg tudod ítélni, hogy mi nem működött.
Nagyon nehéz őket feltörni, és ők is beleraktak mindent, ez így sikerült.
Kölcsönszerződésed a szezon végén jár. Visszatérsz Miskolcra, vagy maradsz Budapesten?
Nem tudok még semmi konkrétat mondani. Remélem, hogy pár héten belül eldől a sorsom, és akkor én is nyugodtabb leszek.
Ma 3 találkozóval folytatódik a labdarúgó NB1 31. fordulója. 14 óra 30 perctől a Kisvárda, a Diósgyőrt, 17 órától a Puskás Akadémia az Újpestet, 19 óra 30 perctől a Nyíregyháza a Zalaegerszeget fogadja. A meccseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A német labdarúgó Bundesliga 31. fordulójában a Leipzig 3-1-re nyert a vendég Union Berlin ellen. A lipcseieknél Willi Orbán végig a pályán volt. Lácsi Péter a kispadon kapott helyet, a fővárosiaknál Séfer Andrást a 83. percben cserélték le.
Nemzeti Sportkrónika.
A 72 kg-os Pók Karolina többször is vezetett az olimpiai bronzérmes világ és Európa bajnok török Buse Tosun ellen, de végül drámai csatában az utolsó másodpercekben 9-6-ra alul maradt a tiranai birkózó Európa bajnokság bronzmérkőzésén, így az 5. helyen zárt. A magyar színeket képviselő világ és Európa bajnok Muszukájev Iszmail technikai tussal kikapott moldovai ellenfelétől a szabadfogásúak 70 kg-os súlycsoportjának elődöntőjében, így ma a bronz élemért küzdhet. A Vigaszágon folytathatja a 97 kg-osok között Vég Richard, mivel szlovák legyőzője döntőbe jutott. A szintén színeinkben induló 65 kg-os Halidov Gamzatgadzsi kiesett. Pók Karolinát Detecsik Ferenc kérdezte a bronzmeccse után.
Drámai végjáték, de egy olyan meccs, amin egészen elképesztően birkóztál pályafutásod első felnőtt világversenyén, amire büszke lehetsz. Mik azok, amik most így kavarognak benned?
A végén az nagyon bántó, hogy ott azon múlott az egész szerintem, és meg tudtam volna verni egy ilyen erős versenyzőt, de ebből is tanulni kell, ez van.
Világbajnok, olimpiai érmes, a súlycsoportnak és az egyenlentebbi súlycsoportnak is a klasszisa. Végig pariban voltál vele, volt egy olyan 4 pontos akciód, amit azért ez még téged is mosolyra bír, úgy látom.
Igen, az nagyon nekem is tetszett. Meccs előtt bemelegítéskor az edzőmmel ezt technikáztuk, úgyhogy nagyon örültem, hogy sikerült. Meg kicsit sokba is voltam, hogy ez el is ment, de hát örülök, legalább valami szépet tudtam villantani.
Úgy jöttél ide, hogy ez tapasztalatszerzés lehet elsősorban. Ebből a szempontból miket kaptál és miket viszel magaddal?
Az, hogy fejlődik el fizikálisan nagyon sokat, azért erősebbek nálam. Nyilván ez 72 kilóba, de úgyhogy az én súlyom az 68, csak most így jött össze. De a tapasztalatszerzés az megvolt. Erre is nagyon büszke vagyok, hogy ilyen meccset tudtam lehozni. Azért ez nagyon jó meccs volt szerintem. A vége az nem, de így az egész meccset azért én irányítottam, én vezettem, de ez így alakult.
Pók Karolinát hallották. 321 kg-mal a 13. helyen végzett összetettben Fekécs Szilárd a 94 kg-osok között a grúziai Batumiban zajló súlyemelő Európa-bajnokságon. A férfi kézilabda NB1-ben a Szeged 37-29-re nyert Győrben az Eto ellen, a bemaradásért küzdő budai Farkasok csapata pedig 27-23-ra győzött a Pler Budapest otthonában. A budapesti 4-es döntőbe jutásért játszik ma a győri tó és a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. A győriek az idegenben szerzett 8 gólos előnyükkel várják a negyed döntő 16 órakor kezdődő hazai visszavágóját a dán Odense ellen, míg az FTC az itthoni 31-31-es döntetlen után Franciaországban lép pályára 18 órától a Metz ellen. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Németh Kornél már a helyszínen beszélgetett a Fradi jobbátlövőjével, Kluiber Katrinnal.
Azt is érzem a lányokon is, hogy fogyunk, sajnos azért tényleg fogytunk, meg Odenzébe is kevesen voltunk, hogy azokért a játékosokért is, akik nem tudnak segíteni, még hogyha sérültek is, de ott voltak velünk, és taktikában, amit kívülről láttak, segítettek, így is nagyon erősek tudtunk maradni. Nyilván itt a szufla, amivel probléma van itt a végjátékokban, és én bízom abba tényleg, hogy azért itt, ha egy komoly mérkőzés lesz, és esetleg X körüli az eredmény, akkor még a végére is marad annyi oxigén az agyunkba, a fejünkbe, hogy a helyén tudjuk kezelni.
Nyilván, mivel már egyszer megélted, van viszonyítási alapod. A klub karrierednek a legnagyobb, vagy mekkora pontja volt a 23-as, és ez mit jelent a mostani visszavágó, a meccsi visszavágó előtt? Mit ad az neked, hogy azt megint el lehet érni, és el akarod érni, gondolom?
A pályafutásom eddig legnagyobb sikere az az volt, amikor ugye a Final Four-ba kerültünk itt egy ekkora hátrányból. Ezen a héten, ahogy edzettünk, ahogy csináltuk a napjainkat, mindenki tudja, hogy mit jelent ez a mérkőzés, és bízom abba, hogy meg tudjuk azt csinálni, főleg így, hogy nincs akkor a hátrányunk.
A kedvenc kommentem az volt, hogy a Fradi jó helyzetben van, mert nem, hogy 6 gólt kell dolgozni, de döntetlenről indul. Most ezen nevetünk, meg mosolygunk, azért ez ennél sokkal nehezebb.
Sokkal nehezebb lesz, mert nyilván nem fogják ingyen adni, de abban, amit otthon játszottunk egy nagyon mérkőzést, abban még mindig van, és ezt ki kell vigyük a pályára, és akkor sikerülni fog.
A címvédő Szolnok hazai pályán 119-87-re verte a Sopront az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság negyed döntőjének harmadik összecsapásán. A Falco szintén otthon 90-76-ra múlta fölül a Honvédot, az atomerőmű Pakson 116-78-ra kiütötte az Albafehérvárt, a Kaposvár 104-71-re bizonyult jobbnak a vendég Debrecennél. A Szolnok, a Falco és az atomerőmű 3-0-ra nyerte az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcot, ezzel mindhárom együttes bejutott az elődöntőbe, míg a Kaposvár 2-1-re vezet összesítésben. Benke Szilárd 16 ponttal járult hozzá a paksiak 116-78-as győzelméhez az Albafehérvár ellen, majd Szekeres Péternek értékelt.
Minden összejött ezen a mérkőzésen, mert elég meggyőző volt a fölény.
Jó dobó százalékkal dobtunk, de tettünk is érte. Szépen járt a labda, megtaláltuk egymást a jó dobó helyzetekben. A kulcs a védekezés volt, úgy gondolom.
Mindig az utolsó lépés nehéz megtenni, azonban ebből most semmi nem látszott, hogy az utolsó lépés nehéz megtenni.
Igyekeztünk úgy hozzáállni ehhez a mérkőzéshez, hogy nem figyeltünk arra, hogy mi az előzetes állás, 2-0-ra vezetjük a párharcot. Nekünk ez a mérkőzés 0-0-ról indult, és igyekeztünk legfőképp magunknak bizonyítani, hogy bent tudjuk tartani ezt a fókuszáltságot végig a párharc során.
Ahogy csütörtökön, úgy tegnap is 6-1-es vereséget szenvedett a májusi elitvilágbajnokság előtt álló magyar férfi jégkorong válogatott a vendéglátó Svájctól felkészülési találkozón. A válogatott bőkeretét a héten két részre osztotta a szakmai vezetés. A csapat másik fele tegnap Szombathelyen Japán ellen játszott és 4-3-ra kikapott. A két együttes ma Győrben ismét megmérkőzik egymással. Betlehem Dávid nyerte a 10 kilométeres távot a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának második fordulójában Ibizán. Az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf 8-ként végzett, míg kettejük mellett 25. helyével Kovács Seres Hunor lehet ott a nyári párizsi Európa bajnokságon. A nőknél ugyanebben a számban Mihályvári Farkas Viktória bronzérmes lett, Fábián Bettina a 8. helyen zárt. Mihályvári és Fábián után Nagy Napsugár 35. helyének köszönhetően szerzett indulási jogot a kontinens viadalra. Az aranyérmes Betlehem Dávid a verseny szervezőinek összegzett.
Őszintén szólva, a futam előtt csak a sprint verseny és az azért járó összeg megnyerését tűztem ki célul, mert végig nagyon hidegnek éreztem a vizet. Ezt követően viszont az élbolyban maradtam, és örülök, hogy elég erőm maradt a győzelemhez.
Csikós Zsóka az 500 és 1000 méter után, egyes után Újfalvi Laurával a kajak kettesek 500 méteres távján is győzött a szegedi válogató verseny záró napján. A férfiak hasonló számát Kuruc Levente, Fodor Bence duó nyerte az olimpiai ezüstérmes Nádas Bence, Tótka Sándor kettős előtt. Kenu szakákban az olimpiai bronzérmes Kis Ágnes Nagy Bianca bizonyult, páros bizonyult a legjobbnak 500 méteren. A férfi egyesek 1000 méteres számában Fejes Dánielért elsőként célba.
megelőzve Adolf Balást. A kajak ketteseknél 500 méteren győztes Újfalli Laurát és Csikos Zsókát, Bitman Emil kérte interjúra. Elsőként Újfalli Laurát hallják.
Simának szerintem nem lehet mondani, mert ott jöttünk a lányokkal, a Hannáikkal az egész pályán. Anna és a Dorka nem tudott elindulni ezen a versenyen. Velük azért sokkal kiélezettebb lett volna szerintem ez a verseny, de egy nagyon jó pályát sikerült jönnünk, és nagyon boldog vagyok, hogy így sikerült.
Alapvetően mindig azokat kell megverni, akik indulnak, és abban most ti voltatok a legjobbak, Zsóka, és akkor ez így egy mesterhármas, hiszen a két egyes győzelem után megvan a páros. Nem hiszem, hogy ennél többet lehetett volna remélni neked ettől a válogatótól. Egészen jól sikerült a formaidőzítés. Mit tudsz elmondani páros? Mert az egyest láttuk, hogy nagyon megy, az már egy jó előjel volt.
Nagyon örülök, hogy tudtunk nyerni. Márciusban jöttünk össze először a Laurával. Azóta építjük az egységünket. Éles 500-at most mentünk először, nagyon az elején vagyunk, és nagyon örülök, hogy egy kezdésnek biztató időt jöttünk szerintem. De én a végén kötöttem neki egy pulcsit ajándékba. Szóval azért kicsit fájt, de örülök, hogy ki tudtuk hajtani magunkat, és tényleg tudtunk nyerni. Boldogok lehetünk szerintem most ezzel.
Van egy nagyon komoly motor ebben a hajóban, még rajtad kívül azért egészen komoly erőt mutattatok. Milyen jövője lehet ennek a párosnak? Most menjünk tovább, csak májusig.
Tényleg egy motor ül mögöttem. Nagyon jó a Zsókával menni, és ad azért egy hatalmas nagy magabiztosságot is. Próbálok meg is felelni ennek az egésznek, majd kiderül a keret is hamarosan, és meglátjuk, hogy mit hoz nekünk a jövő.
A kajakos Újfalvi Laurát és Csikor Zsókát hallották. Kedves hallgatóink, sportkronikánk véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsor ajánlott.
A Rádió Kabaré mai sztárvendége a Bebe Dániel. Bebe!
Volt egy idős hölgy, akit műtét alá kellett vetni. Édesapám ott többet gyakorló orvos volt, és később érkezett, és hát a néni ébredezett, és kinyitott a szemét, és meglátta édesapámat, aki koron fekete. És megkérdezte, doktor úr, ez már a pokol!
A házigazda Bellus István. Humor nélkül lehet, de érdemes!
Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running.
A Nemzeti Sportkrónika után is megmarad a lendület, hiszen ma tartják a Meri Sportnapot a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikáján. Ennek apropóján köszöntöm a stúdióban Szabó Lászlót, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökét.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm én a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Úgy látom, ennek még kávéra van szüksége, így 8 óra.
Igen,
8 óra 20 perckor, mert hát azért 10 órakor már majd kezdődik ez a sportnap, ahol nagyon sok mindent kipróbálhatnak az érdeklődők. 11. alkalommal tartanak egy ilyen napot, több szervezet összefogásával valósul meg. Nézzük meg, hogy miért is fontos ez a mai nap.
Hát hogyha, mert így, hogy Meri Sportnap, azt hiszem talán sok mindent nem mond, csak ennek van egy történetisége, hogy miért ez lett a neve. Inkább hívjuk úgy, mert azt hiszem, hogy így mindenki számára jobban érthető lesz, hogy fogyatékos sportágválasztó. Közel 30 vagy talán 31 sportágat próbálhatnak ki azok a fiatalok, vagy nem feltétlenül fiatalok, vagy az ő szüleik, vagy hozzátartozóik, akik fogyatékossággal élnek, és valamilyen módon érdeklődnek a sport felé. Szeretnék azt a sportot az életük részévé tenni, vagy már az, de lehet, hogy más sportágokba is belekóstolnának. Ugye ezek értelemszerűen speciális sportágok, olyanok, amit a fogyatékos emberekre találtak ki, vagy optimalizáltak, és miután a Semmelweis Egyetemnek a Budakeszi úti rehabilitációs intézete az egy nagyon jól felszerelt intézet, ezért van mód arra, hogy akár a szabadtéri, akár a teremsportokat, akár az egyéni, akár a csapatsportokat ki lehet próbálni, tulajdonképpen mindent ki lehet próbálni a vízisportok kivételével.
Ugye a mai nap során említettük, hogy a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika a helyszín, ez egy ingyenes rendezvény, és a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Paraktív Alapítvány és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége hívta életre ezt a napot. Nézzük meg, hogy milyen sportokat lehet kipróbálni. Mert ugye vannak alap, mondjuk snowboard, kosárlabda, amiket szerintem úgy ismerünk, de azért van egy-két különleges.
Hát hogyne, ugye ezeknek a sportágoknak mind a fogyi verziói vannak jelen. Nézzük még a kosárlabdát, ha már ez szóba hozta. Ugye a kosárlabda mozgásukban korlátozottak részére optimalizált verziója, ez a kerekesszékes kosárlabda, ahol ugyanúgy 5-5 játékos van a pályán, és a pálya mérete is megegyezik a normál álló kosárlabdával. Lejjebb van egy kicsit a palánk, és nyilván a kerekesszéket hajtva, közben pattogtatva és passzolva a labdát kell eljutni a kosárlabda alá, vagy a kosár alá, és aztán bedobni a labdát. Ugye ez egy csapatsportág, a csapatsportágokból többet is ki lehet próbálni, ezek mind paralimpiai sportágak, tehát magán a paralimpia műsorán is ott van, ülőröplabda, vakfoci, azt most nem is tudom, hogy talán valamennyire van, aztán csörgőlabda, tehát ezek olyanok, amik labdával végzett csapatsportágak. De ha már a snowboardot hozta, hogy a furcsa dolog, hogy áprilisban snowboardot hogy lehet kipróbálni, de természetesen ki lehet próbálni, hiszen vannak olyan eszközök, amire a snowboardon való egyensúlyozás, meg tudsz-e rajta maradni, hogy állsz meg rajta, ugye, hogyha valakinek mondjuk lábamputációja van, akkor hogy tud egy lábon snowboardozni, van erre is példa. Ezeket is ki lehet ott egy ilyen speciális eszköz segítségével próbálni. Ez ugye egy egyéni sportág, amiből szintén van egy rakat, amelyek a fogyatékosokra optimalizálva vannak, a vívástól a lövészetig, az atlétikától a erőemelésig.
Most például pont a snowboard az, amit úgy említettünk meg, hogy ott mondjuk egy speciális eszközre van szükség, de azért, hogyha végignézzük akár a kerekesszékes kézilabdát, a rögbit, kosárlabdát, akkor az ijászatot, azért ott azt érzékelem, hogy azt szinte bárhol el lehet kezdeni, bárhol lehet űzni a sportot, talán mert igazából egy pályára van szükség.
Hát, mint hogy az épeknél, nem? Tehát, hogy valaki kimenjen kocogni a Margit-szigetre, vagy kimenjen a falu határába egyet futni, vagy gimnasztikázni, azt persze bárhol lehet csinálni. Ugye a fogyatékos sportok azok eszközigényesek. Hiszen nyilván mondjuk minimum egy kerekesszékre szüksége van annak, aki ezt ki akarja, aki a sportot ki akarja próbálni, és nem arra, amit a mindennapokban használ, hanem általában speciális székre, amik úgy vannak kialakítva, hogy abban az adott sportot lehet űzni. Tehát nyilván el lehet kezdeni vívni egy normál kerekesszékben is, amit valaki a mindennapokban használ, de a vívóinknak, a top vívóinknak, azoknak bizony sok millió forintba kerülő speciális székeik vannak, vagy éppen ugyanezt elmondhatom a kerekesszékes kosárlabdáról is.
Mit tapasztal? Ugye azért a paralimpia során láthatunk nagyon sok sportolót, akik nagyon jó példát mutatnak, hogy igenis az ember induljon el valamilyen úton, válaszol magának egy kedvenc sportot. De mondjuk egy olyan személy, aki nem tudom, 20-30-40 évesen válik mozgáskorlátozottá, és egy első pillanatra lehet azt érzi az életében, hogy fú, hát most én mit kezdjek magammal, őt hogyan lehet elcsábítani egy ilyen eseményre, hogy igen, menjen el, nézze meg a közösséget, próbáljon ki különböző sportágokat.
Ezért partnerünk a rendezvény létrehozásában és lebonyolításában a mozgáskorlátozottak egyesületeinek országos szövetsége. Így fontos a név. Ez a szervezet nem a mozgáskorlátozottak szövetsége, hanem a mozgáskorlátozottak által létrehozott egyesületek szövetsége, mert szerte az országban, nagyon sok városban, településen a mozgásukban korlátozott emberek létrehoznak civil szervezetet, közösséget, összejárnak, beszélgetnek, segítenek egymásnak, kulturális programokat szerveznek, sportprogramokat szerveznek, találkoznak olyan szakemberekkel, akik az életüket könnyebbé tehetik, és ez ő ezek a szervezeteknek az egyesülete, a ernyő szervezete, a MEOSZ. És ők hirdetik meg a mozgáskorlátozottak között, hogy hát van egy ilyen esemény, tessék eljönni rá. Nyilván nem feltétlenül egyszerű, nem tudom, egy Gyuláról, vagy Orosházáról, vagy mondjam az ország másik végét, Szombathelyről feltétlenül egy mozgáskorlátozott embernek eljönni, de a regisztrációban több százan voltak tegnap, 350-en egész pontosan, bízom benne, hogy még többen meg is jelennek a helyszínen, akik eljönnek, van egy kellemes délelőttjük, adunk nekik egy ebédet, ki lehet próbálni 30 sportágat, lehet találkozni sportolókkal, edzőkkel, és az emberben hát, ha felig horgad a vágy, vagy az ambíció, hogy akkor ő úgy néz ki, hogy valamilyen tehetséget mutat valamilyen sportág iránt.
Meg azt hiszem, hogy szükség van a motiváló emberekre, és ugye mondjuk 2024-es párizsi paralimpiai eredmények között szerepel, hogy a magyar csapat 15 éremmel a 26. helyen végzett, 5 arany, 6 ezüst, 4 bronz, amit haza tudtunk hozni, és megemlíteném a rendezvény nagykövetét, Harnos Kristófot, aki ugye autóbaleset következtében levénult kerekesszékbe került, de elindult a testépítők világa felé, és hatalmas sikert ért el például a Mr. Olympián is.
Így. Rengeteg ilyen nagyszerű példa van. Talán a rádióhallgatók számára is ismert Illés Fanni, vagy Ekler Luca, vagy Kis Péter Pál, vagy Pásztori Dóra, vagy Szekeres Pál története, akik vagy egy baleset után, vagy egy betegség következtében, vagy már így születtek, fogyatékossággal születtek. És ennek ellenére azt mondták, hogy a sport adhat egy olyan motivációt, meg közösséget az életükben, még egy egyéni sportoló is valójában, amikor sportol, akkor közösségben van, amely kiteljesíti az életüket.
Azt hiszem, hogy fontos, hogy meghallgassuk ezeket a szavakat, és tényleg bátorkodjon az ember elmenni egy-egy ilyen rendezvényre, hogy ha lehet elsőre még csak távolról nézi a dolgokat, de utána hát, ha kipróbálja a különböző sportágokat.
Legyen így.
Nagyon szépen köszönöm. Mozgáskorlátozottaknak tartanak ma Meri Sportnapot a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikáján. Erről beszélgettem Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével. Köszönöm szépen. Múlva fél kilenckor véget ér a szombat reggel a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja. Utána Krónika következik, majd V4 Visegrádi négyek magazin műsorjára Judittal. A zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnök Sós Zoltán és Lajár Rita, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép hétvégét kívánok!